Kedves barátaink, kedves vendégeink, akkor kezdünk lassanként hozzá. Bemutatással illik kezdeni a két vitaindítónk a mai beszélgetésen. Bodnár István, az ELTE Filozófiai Intézetének és Horkai Hörher Ferenc az MTA Bölcsészettudományi Központ Filozófiai Intézetének az igazgatója, tehát a filozófia két legjelentősebb hazai intézményéjé. Én fogom vezetni a vitát, moderálni, engem Máté Andrásnak hívnak, és ezzel fel egyik a tanszéken dolgozom, és segíteni fog nekem Toronyai Gábor kollégám a Corvinusról. De először azért pár szó a vitasorozatról, erről a vitáról és az indítékairól. Először is az oktatói hálózat rendezvényén vagyunk éppen. Mi elhatároztuk tavasszal, hogy indítunk egy vita vagy beszélgetés sorozatot különböző értelmiségi szakmáknak a helyzetéről, úgy, mint tudomány, illetve tevékenysége terület, és úgy, mint a benne dolgozóknak a helyzetéről. Mi indokolta ezt? Azt hiszem nehéz vitatni, hogy 2010 után eléggé más helyzettel kellett szembenéznünk. Nem egyszerűen az történt, hogy mások vannak kormányon, mint eddig, tehát akkor mások ülnek közelebb a tűzhöz, mint akik eddig közelültek, hanem azért ennél mélyebb változások is történtek, amik többek között éppen talán azzal jellemezhető, hogy ennek a viszonylatnak a jelentősége megváltozott. Megváltozott az intézményeknek, amelyekben dolgozunk, tehát akár az akadémiának és az akadémiai kutatóintézeteknek, akár az egyetemeknek az államhoz való viszonya. És ennek elég sokféle következménye van. Mi gondoltunk egy pár kérdésre, amit szeretnénk a középpontba helyezni, ami tényleg arról szólna, hogy mint ezeknek a szakmáknak a művelői, nézzünk szembe saját magunkkal, saját helyzetünkkel és saját tennivalóinkkal. Tehát az első kérdés akkor ezeknek a szakmáknak a belső állapota volna. Mondjuk olyan vetületben, hogy mennyire provinciálisan működnek, mennyire, hogy viszonyulnak a nemzetközi szinthez, vagy más oldalról nézve, van-e olyan velük szemben, hogy társadalmi vagy nemzeti megbízatás, kihívás, és ennek mennyire tudnak vagy nem tudnak eleget tenni? Milyen műhelyek, iskolák működnek benne, mik a viszonyuk? Mik a perspektívák, mik a fenyegetések? Milyenek az oktatásnak, a képzésnek a lehetőségei, a helyzete, az állapota? Milyenek a kutatásnak, az eredményes kutatómunkának lehetőségei és akadályai? És ehhez kapcsolódik a művelőnek a személyes helyzete, mennyire szabadok, mennyire kiszolgáltatottak. Vagy olyan kérdések, hogy milyen egy-egy szakmának a korfája, vagy milyen problémákat okoz, vagy nem okoz az elvándorlás. Ezt a vitasorozatot tavasszal csak egy bevezetővel kezdtük el, Lengyel Lászlóval beszélgettünk, és nagyjából ezek a kérdések, amiket én most felsoroltam, ezek mind szóba is kerültek, de az értelmiségről általában, és nem az egyes konkrét szakmákkal kapcsolatban. Az egyes szakmáknak vagy foglalkozási csoportoknak a számbavételét a filozófiával kezdjük el, és ez nem titok és kár volna elrejteni, vagy implicitnek meghagyni, hogy ezt konkrét események indokolták. Ugye 2011 elején bizonyos, és lehet azt mondani, hogy kormányhoz közel álló sajtótermékekben megindult egy kampány, ami ennek a szakmának az élvonalbeli, legelső élvonalbeli képviselőinek egy részét kicsit durvítva és leegyszerűsítve parafrazálom, hogy mi jelent meg bizonyos újságokban, de tolvajoknak és sikasztoknak állította be. Ezt persze lehet úgy venni, hogy itt konkrét személyekről van szó, akik ugyanúgy nem állnak a törvény fölött, mint ahogy senki más egy normális országban. De azért a dolognak a környezete és a folytatása az mindenképpen ennél többről szólt. Ha ezek a vádak igaznak bizonyultak volna, az is nagyon súlyos lett volna, hiszen, mint mondom, a szakma élvonalának, első élvonalának egy meglehetősen jelentős része volt itt ilyen módon apostrofálva. Ha joggal, az igen nagy baj, ha nem joggal, az is egy meglehetősen súlyos dolog. De aztán beszkaucsolódtak ebbe a dologba mások is, az elszámolási kormánybiztos meg az akadémia elnöke is. Lényegében az akadémia elnöke némileg tompítva és a vádak egy részét visszautasítva, de másokat viszont egyszerűen megismételt. Ezek után következett egy másfél éves vizsgálat, aminek rögtön az elején a 6 megtámadott projektből és a sajtóban meglehetősen csúnyán apostrofált projektből 2 rögtön az elszámolási biztos szerint is ártatlannak bizonyult, 4-ben feljelentés történt másfél éves ügyészség által közvetlenül felügyelt rendőrségi vizsgálattal, aminek a zárása az lett, hogy nem állapították meg törvénysértésnek az alapos gyanúját. Ez nem kapott, ez a tény olyan széles nyilvánosságot, mint a dolognak az eleje, amikor az egész magyar sajtó, a kezdeményezők és a többi sajtótermék is kapcsolódóan ezzel foglalkozott. És a közvéleményben ez benne maradt, és ne, azt hiszem kevéssé kétséges, hogy ez a filozófusokról, mint olyanról szól, így a közvélemény gyakorolt közvetett kihatásában. De természetesen nem ezen a publicisztikai szinten kell nekünk a filozófia helyzetét megvitatni. Nem, és nem ez volt az első eset, hogy a filozófia kormányzati szintről meglehetősen súlyos támadásokat kapott. Tudjuk, hogy 40 évvel korábban részben ugyanazok a filozófusok, akik most meglehetősen kemény, és az akkori rendszernek megfelelően a jelenleginél sokkal keményebb retorziókban részesültek, és sokkal kevésbé volt a kormányzaton bizonyítási kényszer ezeknek az alapjait illetően. Meg hát 20 évvel ezelőtt is volt olyan miniszterelnök már a demokráciában, aki úgy gondolta, hogy neki ki kell fejezni a nyilvánosság előtt azt a nyilván nagyon kompetens véleményét, hogy Magyarországon túl sok a filozófus. De számunkra inkább az a kérdés, hogy az, hogy ennyire lehet gyanakvással szemlélni és gyanakvás tárgyává tenni ezt a szakmát, ennek például az értelmiségi köztudatban mik az alapjai? Mennyire van a köztudatban és közbeszédben helye a filozófiának? Mennyire képes, vagy lehetne képes olyan funkciót betölteni, hogy az értelmiségi közbeszéd fogalmi kereteit meghatározza, artikulálja? Kiváló kollégánk Weiss János az Élet és Irodalomban erről írt egy nagy cikket ennek az évnek a tavaszán, ahol ő a maga beállítottságának megfelelően sokkal inkább filozófiai szempontból állt neki ennek a kérdésnek, a magyar gondolkodás állítólagos filozófiátlanságának a régi tézésével szálltott vitába, és ehhez viszonyította a problémákat. Én egy sokkal földhöz ragadtabban gondolkodó ember vagyok, ezért gyakorlatiasabban nézem. Én onnan indítanék, hogy a közoktatásban és a felsőoktatásban mi a helye, tehát mennyire így, ahol a kultúrát közvetíteni kell, és ahol a következő nemzedékek a maguk kultúráját kialakítják, ebben hogyan és mennyire van helye a filozófiának. Nem, akkor rögtön problémákat is mondanék, és hát kérdezném, hogy ezek mennyire problémák, lehet-e és kell-e is lehet-e változtatni rajtuk, hogy például ez a sajátos magyar bolonyai rendszer ez úgy alakult ki, hogy a filozófiának alapképzési szinten nincsen saját bemenete, ami nem feltétlenül lenne baj, elképzelhető a ennek a 3 szintű oktatásnak olyan bevezetése is, ahol például a bölcsészettudományoknak csak egy bemenete van, és a
hogy persze az, hogy nekünk nincsen saját, az nem jelentene különösebb hátrányt. Viszont nem így alakult, hanem úgy alakult, hogy van, akinek van, van, aki meg tud szólítani ezen a szinten, tehát felvételire, felvételre pályázás szintjén érettségizett diákokat, és van, aki nem, és mi ebbe az utóbbibe tartozunk. Ehhez tartozik az is, hogy ennél egyel több a pozíciónális hátrányunk, hogy a filozófia nem is felvételi tárgya, ez egy hosszú küzdelem tárgya volt még az előző kormányzat alatt is. Azóta is próbálkoztunk, ami váltakozó eredménnyel folyt, de most már nagyjából véglegesnek látszik a filozófiára nézve. Úgy gondolnám, hogy negatív eredmény. Ehhez kapcsolódik az, hogy hogyan is alakul a mester és a doktori szinten az államilag finanszírozott vagy állami ösztöndíjas hallgatói helyek száma, és mennyire a korfával, amire az általános kérdést már föltettem, azzal függ össze, hogy mennyire kerülnek veszélybe a meglévő doktoriskolák doktori programok. Egyszerűen az előregedés és hozzá a szabályok szigorodása miatt. Aztán, hogy egy kicsit filozófiaibb megjegyzés is tegyek. Én úgy gondolom, és persze ezzel lehet vitatkozni, hogy a magyar filozófiának, magyar filozófiai kultúrának, filozófiai életnek az előnyei közé, erényei közé, pozitívumai közé tartozik a pluralitás. Az, hogy sokféle filozófiai iskola, sokféle filozófiai áramlat, sokféle filozófiai téma, hiszen tudjuk, hogy a filozófiában az iskolák áramlatok és a témák összekapcsolódnak, tehát egy-egy iskola maga választja meg a témáit, és mással foglalkozik, mint mások. Ez a pluralitás, ez megvan, és lassanként kezdenénk eljutni oda, hogy míg az idősebb nemzedék sokszor gyanakvással figyeli a máshova más istállóba tartozókat, a fiatalabbak, a középnemzedék kezd rájönni arra, hogy ez egy érték, és ennek hasznát lehet venni. De fönntartható ez a pluralitás egy csökkenő kutatói és oktatói létszámmal. Mondanék példának egy eléggé ijesztő számot, az ELTE filozófiai intézet státuszhelyei az elmúlt 4 év alatt 40%-kal csökkentek. Hát és ez nem a filozófia, ez nem valamiféle filozófia ellenség volt, egyszerűen így alakult, hogy innen lehetett. De közvetve persze összefügg ezzel azzal a felsőoktatás politikával, egyetem politikával, ami érvényben van, ennek a közvetett és egyáltalában nem a filozófiára célzott következménye volt, hogy ekkora létszámcsökkenést kellett szembenéznünk. Hát én itt vegyesen hoztam fel szempontokat, és itt egy ponton el is vágnám ezt a dolgot. Még annyit szeretnék mondani egy kicsit a házi rendről. Én most elég sokat beszéltem, itten körülbelül ennyit kérnék a két vitaindítónktól, tehát körülbelül 15 perces indítást, és azután a hozzászólóké lesz a szó, a közönségé lesz a szó. Arra kérnék mindenkit, hogy egyrészt mondja be a nevét és honnan jött. Vannak, akik közismertebbek, vannak, akik kevésbé, és mindenkit van olyan, aki nem ismer. Vagy majdnem mindenkit. Másik pedig az, hogy egyelőre, amíg nem látszik az, hogy túl nagy a sűrűség, arra kérném mindenkit, hogy 5 percre, a hozzászólókat, hogy 5 percre korlátozzák a mondani valójukat. Az 5 perc leteltének a közeletét azt majd Toronyai Gábor fogja jelezni. És akkor ennyi.
Milyen sorrendben akarjátok kezdeni? Nekem nem mindegy, te vagy a moderátor.
Akkor miután te vagy közeletkezd.
Köszönöm szépen. Engem Hörher Ferencnek hívnak. Magyar nyelvi publikációkon Horkai Hörher Ferencként szereplek, de ez ne téveszem meg senkit, ugyanez a két személy. És nagy örömmel jöttem erre a rendezvényre. és nagyon hálás vagyok azért, hogy ennyien érdeklődtök a téma iránt. Itt nyilván a magyar filozófia színe java megjelent, vagy legalábbis abból egy nagyon jó válogatás, tehát nagyon érdekesnek ígérkezik a beszélgetés, én is kíváncsian várom. Ami az én hozzászólásomat illetné, az következőképp zajlana. Először az úgynevezett filozófus vitáról szeretnék, vagy hát szóval amit te így apostrofált a publicisztikai szintről, tehát a magyar filozófiával szembeni kormányzati és kormány közeli föllépésről valamit mondani. Utána a filozófia helyzetét általában, és utána pedig konkrétan a Filozófia Intézetnek a helyzetét szeretném érinteni, és utána át is adom a szót a Pistának. Ami az első témát illeti, a magyar filozófusokkal szembeni 2011-es hetz kampányt és vádakat, én azt hiszem, hogy azt azért lehet röviden elintézni, mert nincs mit védeni rajta, az egyértelműen egy minden tekintetben elítélendő akció volt, ami hát önmaga fölött mondott ítéletet, amikor kiderült, hogy kudarcba fulladt. Ennek ellenére valóban fontos az, hogy erről ismételten és mindig, amikor a szakma helyzetét átbeszéljük, akkor emlékeztessük magunkat. Részben azért, mert nem lett kibeszélve, részben pedig azért, hogy utaljunk rá, hogy itt tulajdonképpen ebben van egy nagyon csúnya látens vonatkozás is, ami a magyarországi kulturális helyzet általános jellegű, vagy egy általános tulajdonságához kapcsolódik. Jelesül mondjuk így a Kulturkampf néven emlegetett dologhoz, milyen kategóriákat használjuk, jobb oldal, bal oldal, vagy radikális és haladó gondolkodás szemben, nem tudom én, konzervatív, nemzeti, tök mindegy, hogy nevezzük a kategóriákat. A lényeg az, hogy egy olvasatban ez a történet úgy tűnik, mint hogy az egyik oldalnak a másik oldala szembeni támadása lenne. Ez jelesül mondjuk a jobb oldalnak, a baloldalinak titulált filozófiával szembeni támadása. Hogyha ez így értelmezhető, már pedig szerintem értelmezhető így, akkor és magamat mondjuk a jobb oldalra sorolnám, akkor én szeretném minden baloldali kollégámat, barátomat megkövetni a jobb oldal által elkövetett ilyen típusú inzultusért és támadásért, mert ez, mondom, nem méltó ehhez a kulturális kontextushoz, nem méltó Magyarországhoz, nem méltó a magyar kultúrához, és nem méltó a magyar filozófiához. Úgyhogy mi ezért szeretném minden filozófust személyében is, és a filozófia szakmát együtt is, mint jobboldali magyar állampolgár megkövetni. A következő téma az az, hogy vajon a filozófiával szembeni gyanakvásnak, hogyha most egy ilyen kultúrharcos sémától lecsupaszítjuk, van-e egy másfajta olvasata is? Utaltál rá, hogy ugye volt egy a kádárizmus idején egy, volt egy Hornyula-féle kijelentés, tehát több korszakra visszamenően meg lehet ezt okadatolni. A filozófiával szembeni gyanakvás valószínűleg egész Szókratészig vissza lehetne menni, de nyilván nem célom ez, hanem én arra gondolok, hogy itt érdemes ezt a humántudományokkal szembeni általános társadalmi beállítódásként értelmezni, és ezt a magam részére úgy fordítottam le. Ugye én ezt elsősorban most ezt a konkrét pillanatnyi helyzetet, én ezt a világválság, gazdaság és pénzügyi világválsághoz kötném mondjuk így szoros értelemben, amikor a humán tudományokkal kapcsolatos állami támogatások világszerte, legalábbis a nyugati világban meg szaporodtak, és pontosabban a támadások megszaporodtak, a támogatás csökkent. Ellehetetlenül és közeli állapothoz vezetve a humántudományok jelentős részét. Ezt annyira fontosnak tartom, hogy ezzel kapcsolatban egy ilyen támapos kutatásban volt lehetőségem ezzel a témával foglalkozni, és erről egy könyvet fogok a Minden igaz meg idén megjelentetni, a Bölcsészettudományok hasznáról címmel, amelyben megpróbálok amellett érvelni, hogy ez a fajta gondolkodás, majd amely a világválság, gazdasági válság szempontjából próbálja hát a filozófiát haszontalannak bemutatni, ez téves, fals és veszélyes. Úgyhogy ez mondjuk így az általánosabb perspektíva. És akkor közeledve a filozófiai intézet kérdéseihez, amiért ugye felelős vagyok tavaly január óta. Talán nem titok a szakmába, de legyen így kimondva, nem hatalmazott rá föl ugyan a Pista, hogy ezt elmondjam, hogy vele beszéltünk először arról, hogy én pályázzak erre a pozícióra. Mivel a Filozófia Intézetben is volt egy olyan válsághelyzet, amelyet mindjárt, aki a szakmában mozgott, ismert, és mivel úgy gondolta, hogy a jelenlegi politikai helyzetben a posszibilis jelöltek száma meglehetősen véges, ezért hát az embernek jelesül nekem, lenne egy olyan feladatom, lehetőségem, ha tetszik, felelősségem, hogy megpályázzam ezt az állást. És így is történt, én egy ideig próbáltam érvelni ellene, hogy ez biztos, hogy jó-e így, de végül is közösen úgy tűnt akkor, úgy láttuk, hogy ez egy jó döntés lenne, és belevágtam a dologba, meg is kaptam a lehetőséget, és hát azóta csak egy ilyen érdekes, hogy a munkaköri leírásomnak a quintesszenciája az így hangzik, hogy azért vagyok felelős, hogy a Filozófia Intézetben ne legyen botrány. Tehát ez a munkaköri lehető, vagy a munkaköri leírásomnak az üzenete. Le kell kopogni egyébként, hogy egyelőre nincs botrány a Filozófia Intézetben, és tartsuk meg jó szokásunkat. Egyébként én a kollégáimat nem úgy ismertem meg, mint akik különösebben botránypártiak lennének, tehát valószínűleg itt azért nem egy tényezőn múlik a dolog, hanem többen. Ettől függetlenül a magam kontribúcióját megpróbáltam ehhez hozzátenni, ami segített ebben azon túl, hogy mondom, éreztem magam mögött az ELT és kollégáknak a támogatását, azaz, ugye én a Ludasi Mari volt az én témavezetőm, annak idején a Ludasi Mari féle doktoriskolában tanítok mind a mai napig, tehát van egy ELT és kötődésem, és másfelől pedig volt egy program, amit az igazgatói programban leírtam, és az elvileg a honlapunkon meg is található. És erről beszélnék röviden, hogy ebből kiemelnék három pontot, ami szerintem. Az egyik az a Magyar Filozófiai Archívumnak nevezett projekt, ami a Lukács Archívumnak az álneve, de persze nem pusztán az álneve, hanem annak egy variációja. Abból a helyzetből kiindulva, amit én megörököltem, hogy a Lukács Archívum ugye a Magyar Tudományos Akadémia könyvtár és KIK rövidítésű egységébe tagozódott be, és a kollégáink azok ugye könyvtárosi besorolást nyertek, hogy ezen valahogy lehessen változtatni, mert ezt nem tartottam éppenséggel a szakma számára különösebben megnyugtatónak. Továbbá tudva azt, hogy a Molnár Tamás akkor még nem intézet volt, hanem csak archívum, az szintén ugyanehhez az intézményhez került. Egy olyan ötletem támadt, és ezt adtam be a koncepcióba, hogy a magyar filozófiának ugyanúgy, mint a többi bölcsésztudománynak, például mondjuk a művészettörténetnek szüksége van egy olyan archívumra, amely a saját írott örökségét hát megpróbálja összegyűjteni és elérhetővé tenni a kutatók szélesebb olvasó közönség számára. Jelentem, sokáig nem történt semmi, én akit lehetett ez ügyben, meg élőt és élettelen megkerestem, de újabb helyzet van, és tulajdonképpen ez egy pozitív helyzet, erről még a Filozófiai Bizottságban se tudtam beszámolni, mert annyira friss a dolog, de nyilván ők is hallottak róla, majd mondja Pista a maga verzióját, hogy ő mit hallott. Meg az osztályon is volt erről korábban is szó már, MTA második osztályon. Tehát, hogy az új elnök úgy tűnik, hogy hajlik arra, hogy valami fajta elmozdulás történjen. Megkereste őt Heller Ágnes, és megkereste őt Monok István is. Tehát két olyan személy, akinek az egyik ugye nyilvánvalókból kötődik az intézet, ez a másik pedig hát hivatalánál fogva felelős érte. Ugye Monok István most az MTA KIK-nek a főigazgatója. És a legutóbbi információim, amelyet a Szarka osztályvezető úrtól tudok az MTA-n, az az, hogy, hogy valamilyen létszámba átkerülnének vagy közös, hát sem osztoznánk az MTA KIK-kel a kollégáknak a munkaidején, munkabírásán és szaktudásán, és elindulhatna az MTA égiszén belül a Magyar Filozófiai Archívumnak egy hát digitális alapkőletétele, hogyha van ilyesmi. Magyarán valami fajta szakszerű munka, annak érdekében is, hogy ezt a hagyományt, vagy ezteket a hagyatékokat megőrizzük, és továbbra is hozzáférhetővé tegyük, mert szerintem a Lukács Archívum az nem csak egy könyvtár, hanem az egy kutatóhelynek kell, hogy legyen, és továbbá azért, mert úgy gondolom, hogy a Molnár Tamás Archívum sem pusztán a Molnár Tamás intézetnek a privilégiuma, hogyha már úgyis az MTA keretei között van ez letétve helyezve, akkor nekünk azzal is kutya kötelességünk foglalkozni, mint ahogy a teljes magyar általában színesnek és széles palettát betöltőnek leírt magyar filozófiai hagyománnyal is van dolgunk, mint a filozófiai kutatóintézetnek ez feladata szerintem. Ez tehát az egyik pont. A másik pont, hogyha ezzel kapcsolatban lesz kérdés, hozzászólás, azt mind örömmel veszem. Másik ez, amit úgy apostrofáltál, hogy a szakma belső állapota, provincializmus, nemzetköziség. Ugye ez elég jól kellene, hogy mérhető legyen az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetén, hiszen ez az intézet van arra tartva, hogy a magyar filozófiát a nemzetközi vérkeringésbe, kutatásba bekapcsolja. És valóban én úgy látom, hogy egyébként korábban, tehát nem akarom azt vindikálni, hogy itt spanyol viaszt felfedeztem volna, de tehát, hogy vannak létező kapcsolatok, elsősorban egyébként regionálisak, ami érthető is nyilván az akadémiai rendszer sajátosságaiban fakadóan, a csehekkel, a szlovákokkal, a lengyelekkel, a szlovénekkel a legélénkebb kapcsolataink, és szerintem ez egyáltalán nem baj egyébként első nekifutásban. A második nekifutásban pedig vannak olyan központokkal, mint mit tudom én, mondjuk az LSI, ahonnét most a Rédei Miklós itt van nálunk, mint Visiting Research Fellow, a Budapest School-nak nevezett ilyen filozófiai, fizika-filozófiája munkacsoporttal dolgozik együtt, vagy mondhatnám ugyanennek a kapcsolódási pontját Pittsburghöz, a másik tudományfilozófiai központhoz. Tehát, hogy úgy látom, hogy megvannak ezek a kapcsolódási pontok. Én magam ugye az angol szász és kód felvilágosodás kutatójaként szintén ugye most voltam talán tavasszal Hont István emlékülésén Oxfordban, amelyik ugye szintén egy fontos lerakata, ha tetszik, a magyar filozófiai gondolkodás nemzetközi megjelenésének. Tehát, hogy ezek a szálak megvannak, de ezek a szálak bővíthetők. És ide kapcsolódna a harmadik mondatom, az pedig a fiatalság megnyerése vagy elveszítésének a kérdése. Szerencsére az akadémia vezetése korábban is elindított egy olyan programot, amiben a fiatal kutatói és a posztdoktorális kutatói helyekre meghirdett évente pályázatokat, és ezeket eddig is ápolták már előtte is a korábbi vezetők, de ezt próbálom minél hatékonyabbá tenni oly módon is, hogy akár nemzetközi szintet, például a CEUN tanult szlovén kolléganőnk oda került egy ilyen lehetőséggel. Most 3 posztdoktorális hallgatónk vagy kutatónk van fiatal kutatónk is, 4, ha jól számolom. Tehát próbáljuk a fiatalság számára elérhetővé tenni a filozófia művelését Magyarországon is, ami valljuk be nagyon nehéz ügy.
Az egyetemén, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanítok, ott az esztétika tanszéken legutóbb ugye az a volt hallgatómat tudtuk fölvenni, aki most nem tudom, 35 és 40 év között lehet, tehát elég régen volt ő már az én hallgatóm. Azóta nem tudtunk kollégát fölvenni, viszont ki kellett tessékelnünk már kollégát, tehát hogy nem a fiatalitás, hanem a leépítés felé halad ez a történet, és amennyire tájékozott vagyok a többi tanszékeken is, ez a helyzet, tehát egyszerűen az oktatásba visszaszorul a szakma, és hát ilyen értelemben nyilvánvaló, hogy nekünk feladatunk az, hogy ebben a helyzetben próbáljunk legalább a fiatalság felé lehetőséget nyitni arra, hogy kutassanak, és ezzel próbáljuk a brain drain-t valamennyire megfogni. Egyébként nem tartom azt átkosnak, hogyha külföldre kerülnek akár doktori munkára, akár más posztdoktorális ösztöndíjra. Nálunk is volt olyan kollégám, aki megkapta az egyszemélyes 10 milliós nagyságrendű OTKA kutatását, de Antwerpenben is volt egy fölkérése, és én nem éreztem magam abban a helyzetben, hogy azt mondjam, hogy most az OTKA-t itthon töltse ki, és majd utána mehet, hanem éljen a lehetőséggel. Kaptam érte leszúrást föntről, de úgy gondolom, hogy ha pozícióba tud kerülni magyar filozófus külföldön, akkor azokat a pozíciókat igenis lehet használni, és utána az vissza fog háramlani így vagy úgy a magyar filozófiai kultúrára. Úgyhogy én ennyit mondanék vita indítóként, és várom a kérdéseket, hozzászólásra.
Köszönöm szépen, akkor... Köszönöm szépen, akkor...
Köszönöm szépen. Ez elég hosszám, vagy leráncom? Jó. Tehát én Bodnár István vagyok, az ELTE Filozófiai Intézetén dolgozom, és ugyanúgy, mint Hörhel Feri, nekem is van másik pozícióm, a CEUN is tanítok antik filozófiát félállásban. András nagyon-nagyon sok mindent kérdezett tőlünk. Nem nagyon fogok tudni rajta végig menni. De azért pár dologról szót ejtenék. Amikor András föltette azt, előző javasolta nekem azt, hogy legyen egy ilyen beszélgetés, mi volt az első kérdésem? Hát az, hogy és abban nekem mi a jó? Mert szerintem mindennél az első kérdésnek annak kell lenni, hogy és abban nekem mi a jó? A válaszom az volt, hogy sem, gyorsan meg is válaszoltam, hogy nem hiszem, hogy bármi jó lenne, de végül is jó legyen. Aztán végül mégis lett valami jó, ez pedig az, hogy ürítettük ki a lakást, és kezem ügyébe került Ludasi tanárnőnek a körkérdése a magyar tudományban a filozófia helyzetéről. Ezt, ha jól látom, 1991-ből származik. Nem olvastam végig utolsó betűig, mert azt akartam, hogy jó legyen benne nekem valami, hanem csak azt olvastam el belőle, ami jó, és bizonyos dolgok nagyon jók voltak, még az is lehet, hogy idézni fogok belőle ezt-azt. Természetesen itt elhunyt nagy kollégáink is beszélnek hozzánk. Bence tanár úr, kedvenc mondatom természetesen tőle származik, a Tengei tanár úr, mint elhúlt nagy kollégáink, és egyebek olyanok, akik még mindig a pályán vannak, és persze olyanok, akiket én nem ismertem, és azóta eltávoztak, és kevésbé merültem el az ő szövegük olvastán. Azt kellett látnom, hogy nagyon sok minden nagyon hasonlít 91-ben és most. Mégpedig a filozófusoknak úgy látom, van ez az állandó állapotuk arról, hogy őket a többiek nem szeretik. Na most... ezt én nagyon bizarnak tartom. Mindenkelőtt hadd mondjak valamit a filozófus hajszáról. Elnézést, én csak is és kizárólag filozófus hajszáról vagyok hajlandó beszélni, minden mást ki fogok kérni magamnak, és ez írja le azt, ami történt. Minden más megnevezés az vagy a filozófusok módszerolása, vagy pedig egyenesen finnyáskodás. A filozófus hajszával kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, de mikor ez januárban elindult, februárban a filozófusok már bekerültek a kabaréba. És elsütötték drága kabarés kollégáink azt, hogy a filozófusok rettentő bűnöket követtek el gondolatban. Na most ez a Kossuth Rádión volt, nem tudom, nem igazán értem, hogy mi problémánk itt, amikor hogy ezt nem látjuk, hogy mekkora szeretettel és szakmánkat értve vesz minket a közönség. Amikor a filozófus hajszal lecsengett, az egy szép áprilisi nap volt, aznap én a kecskeméti törvényszéken jelentem meg tanúként. És drága fiam vitt engem oda le, előttem tanúskodott, a drága szomszédom volt ott, és egyéb bűnöző urak láncban. És akkor miután bementem oda, megkérdik tőle a bíró, hogy tudja, hogy én egyetemen tanítok, mit tanítok, és erre azt mondta, hogy tudják, a filozófusok. Na most erre az egész bíróság ügyészestől, és ügyvédestől röhögőgörcsöt kapott. A gengszter urak nem tudták, miről van szó, azok ott szépen nyugodtan ott álltak a továbbiakban is izében, vezetőláncon. Most úgy látom, hogy itt nincs semmi probléma. Nem a gengszter urak jó indulatát kell megnyernünk, hanem a társadalomnak a széles rétegeit. Ha ez ügyészi és ügyvédi és bírói szinten adott, tudják a filozófusok. Ez olyan, mintha ma bemennék, és azt mondom már, hogy Norvégot tanítok, értsétek már meg. Ebben az esetben azt kell látni, hogy minden a legnagyobb rendben van. Teljesen fölösleges ez a nyafogás. Az, hogy mi nem tesszük meg, ami nem jelenti azt, hogy nem kell fölháborodnunk, amikor filozófus hajsza folyik. De nem kell azt hinnünk, hogy a értelmiség, a szélesebb közvélemény nagyjából nem az értékén kezeli ezeket a dolgokat. Na jó, volt egy eset, amikor kórházban voltam, ott is egy rab éppen oda volt láncolva az ágyhoz, mert én úgy látszik, ilyen izgalmas helyekre járok, és ott a szomszéd mérnök azt kérdezgette tőlem, hogy Hellernek a dolgozata érte 70 milliót, ami ilyen röhögögörcsöt kaptam, mert hát Heller dolgozata, ez ugye mindegyet tudjátok, hogy mit jelent egy ilyen mondat, de hát nem lehet minden egyes magyar nemzet olvasó mellé egy fölvilágosító lámpát tenni. De ezzel együtt, és én sem vágtam ennek neki. Ezzel együtt én azt látom, hogy nagyjából minden a helyén van, és nincs ezzel túl nagy baj. Vannak azonban bajok. Az egyik az, hogy természetesen, és most fogok Bencét idézni, az Bence által idézett korban, és hát most is így van, azt mondja csodálatos Bence Gyuri, Istenke nyugosztalgaska, és ahogy tudom, hogy is van ez, hogy is van. Tehát az gyanítom, hogy ezeket a kifakadásokat, ő kifakadásokról beszél, nem az ideológiai bosszúvágy vagy bizonyításkényszer fűti elsősorban, na ez már egy picit ugye változott azóta, hanem inkább a szokásos, kicsinyes akadémiai érdekharc. Minden szak, minden tanszék több órát, vizsgát, pénzt akar. Természetes tehát, hogy némelyek szívesen kifosztanak a filozófusokat, ahogy alkalmattam bárki mást is. Úgyhogy ezt szerintem természetesen kell tekinteni, kollégáink, akár még filozófus kollégáink is, alkalmattam bárki mást is szívesen kifosztanak. Ez a világ egy ilyen világ, ehhez kell mérnünk magunkat. Ezzel együtt azt hiszem, hogy a szakmánk nagyon sok szempontból mulasztásos önveszélyességben lakik, mégpedig nem a mulasztásos önveszélyesség az abból fakad, hogy nem vagyunk beszélő viszonyban nagyon sok más szakmával. Ezen mindenkinek a maga helyén változtatnia kellene. Itt vagy például a kokáiré. Ugye én egy antik filozófia történész vagyok, hát első dolgom volt még doktorandusként mindenkivel összeveszni, mármint a kicsit távolabb. Ez lassanként mostanra helyre jött, hogy úgy mondjam, ez nagyon jót is tett, mert azóta azt hallom a klasszika filológusoktól, hogy itt hatalmas dolgok történtek, mert a Steiger megtanult görögül, és azóta nagyjából rendben van az antik filozófia történet. Természetesen ez egy nagyon durva mondat, mert azt hiszik, hogy Simon Endre nem tudott görögül. De fölött az ember lapoz. És azt hiszik, hogy a mögötte állók nem tudtak volna görögül. És itt tovább a végtelenségi. A mi szakmánk az mindig is a helyén volt. Nem tudom, hogy ki tapasztalta meg Simon Endrét. Annál nagyobb filozófia történész nem nagyon volt. De hogy ez kívülről így látszik, az azt jelenti, hogy a klasszika filológusok, azok nagyjából Steiger óta fölfogták azt, hogy mi elbitangolt filozófia történészek valahogy hozzájuk tartozunk. Még akkor is, amikor hisztériázunk, még akkor is, amikor ellenük beszélünk, de érdemes velünk szóba állni. Ugye mégis nem magamról beszéltem, bármennyire azt mondtam, hogy magamról fogok beszélni, Steiger tanárúról, meg a fölmenőimről. Azt kellene természetesnek tekinteni, hogy a szakmánk minden részében szóba áll azokkal, akik körülötte vannak. Erre tudom mondani a saját szakterületemet, mint példát, lehet, hogy mások is tudnak valamit mondani. Nyilván, amit Feri említett, a fizika filozófusok is ilyenek. Persze nagyon fura, És nagyon fura szellemi vagy személyi együttállások azok, aminek során nálunk van fizika-filozófia az ELTE-n, a bölcsészkarom, és hasonlóképpen fizika-filozófia ahhoz köszönhető, hogy a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban van, és nem máshol. Nyilvánvaló, hogy ezek sem nálunk, sem a Bölcsészettudományi Központban nem a szomszéd szobában ülő emberekkel fognak beszélni, és ez mindig is egy fura helyzet lesz. De most ezen lapozzunk gyorsan tovább. András, te kérdeztél engem a bolonyai folyamatról. Hát, az szerintem borzasztó jó, és ezzel az történik, hogy emmas hallgatóink is el tudnak menni. És akkor azonnal látjátok, hogy ez milyen borzasztó rossz is. Ami nagyon-nagyon veszélyes, az, hogy emmat végzett hallgatóinkat nem nagyon tudjuk visszanyerni. Mert nem tudunk számukra annyira intellektuálisan érdekes, intellektuálisan kihívó PhD programokat fölkínálni. Úgyhogy ezek az emberek legalábbis középtávon elvesznek Magyarország számára, és aztán jön a genetika, meg a szex. És akkor ott maradnak, ahol vannak. Nagyon sok esetben. Tehát ez azzal, hogy...
Kutatási témaként, vagy gyakorlatként?
Gyakorlatként vesz. Nem, igen, gyakorlatként vetik bele magukat a szexbe, meg a genetikába. Gyerekeket nemzenek, értsd meg. És akkor hogy a bánatba fognak nekem hazajönni? Tehát itt a probléma az, hogy nagyon-nagyon kicsi a visszavándorlási esély. Ez mindenképp így lenne. Nem csak a kormányzati futballhuliganizmus korában van így, de ez tovább nehezíti a helyzeteket. Azt ugye Feri is említette, hogy a Pázmányon mikor vettek föl egy embert, én is elmondhatom. Tulajdonképpen András is említette, hogy 40% volt a leépítés, és én ezt 40%-ot nem számoltam, de lehet, hogy sajnálatos módon igaz. Csak azt tudom elmondani, hogy azért akartam, vagy azért vállaltam el, hogy intézet igazgató leszek, mert láttam, hogy egy hatalmas generáció nyugdíjba vonuland. És akkor gondoltam, hogy hát ezt majd valahogy értelmesen kell kezelni az ő helyeiket. Na képzeljétek el, egy darab félállásút tudtunk az elmúlt években helyett tudtunk valakit fölvenni, és azóta van nálunk a nagy coki. Most van egy gyenge ígéretem arra, hogy még két embert majd fölvehetünk, amire én mind zárjában hozzáteszem, hogy ha a kancellár előbb be nem fut, és nem látja meg azt a sok kis stexet, ami arra van, hogy én bárkit is fölvehessek. Tehát érdeklődéssel várom a stex és a kancellár viszonyát. Ez, amit ezt fölvázol azzal együtt, amit Feri mond, az egy francia modell. A francia modell az, hogy az egyetemen nincs kutatás, nagyon bölcs emberek vannak, nagyon érdekes dolgokat csinálnak, és valahogy még össze is függöget az, amit csinálnak, de igazándiból nincs kutatás az egyetemeken. Egy kutatás az kizárólag az akadémiai, azt ott úgy hívják, hogy CNRS, a CNRS kutató intézetekben, kutató modulokban van. De pont ettől nem működik jól a francia felsőoktatás. Ezt elkezdték észrevenni, próbáltak rajta valamit javítani. Nagyon-nagyon szomorú az, hogy most elkezdtünk megindulni ennek a modellnek az irányába. Én nagyon remélem, hogy az előző akadémiai elnök kegyei, amelyet vár kvártéjozóként nyert el, azok most lecsengtek, és ennek megfelelően ki fognak egyenlítődni ezek az erőviszonyok, és az valamennyi természetesen helyes, hogyha az akadémiai intézeteknek jut, és közben az egyetemek is lassan elkezdhetnek újra fölépülni. Bolonyai rendszer. Említetted ezt az érettségi dolgot, erre hadd mondjak valamit. Az érettségi körül, ugye érettségi mögött ott van az, hogy micsodát is tanítanak a gimnáziumokban. Az, hogy micsodát is tanítanak a gimnáziumokban, a mögött meg az van, hogy mit is csinál a új közoktatási, pontosabban köznevelési törvény. Mindannyian tudjátok, hogy a mi szakmánkkal kapcsolatban itt az alapvető elem az, hogy az etika, illetve az erkölcstanés etika belépett a köznevelésbe. Ennek az erkölcstan részét azt most hagyjuk, az végül is arra van, hogy lehessen helyette hittan tanulni alternatívaként, semmi más funkcióját nem látom. Az etika viszont számunkra egy challenge. És alkalomattal még az is elképzelhető, hogy etika-filozófia érettségiként az érettségi az lassan visszakúszhat, visszakerülhet az oktatási rendszerbe. Ne képzeljétek azt, hogy teljesen el vagyok tájolva. Amikor ez a köznevelési törvény létrehozása
közben úgy felöltödött, akkor a kormány azt mondta, hogy szó se lehet róla. A utolsó dolog, amit akarnak. Semmivel sem lehet az etikát kombinálni. Na, majd meglátjuk. Mert nyilvánvalóan, hogy önmagában meg két csikekevéske egy-egy éves tár. Úgyhogy én azt hiszem, hogy lesznek itt olyan alkalmak, olyan lehetőségek, amivel, ami akár a szakmánk köznevelési egyetemi helyzetét is megerősítheti, de egyáltalán nem lesznek egyszerűek. Hirtelen mire ennyit mondanék. Mondja. Ja, hogy adjam neked ezt oda. Na, várj, már egész hozzám, de...
Mert, köszönöm szépen ezeket a bevezetőket, és akkor kérném, hogy jelentkezzen, aki hozzá akar szólni. Senki nem akarja elkezdeni? Én közben megköszönném a hozzáállást és meg a jó híreket is a Lukács kutatásával kapcsolatban. Az egy eléggé csúnya történet volt, hogy hát elég kevés olyan magyar születésű filozófus van, akinek a neve a világban számít. Az egyik Lukács György. És az, hogy a kutatásnak nincs gazdája, bár a kutatások teljesen nem szűntek meg, ez egy eléggé csúnya történet volt, és nagyon jó, hogyha ez változik. Van még néhány ilyen, ugyan speciál lakatos archívum az van Londonban, az LSI-n, de valahogy arra is gondolni kellene, hogy nagyjából lakatos a másik, és ezzel úgy vége is a népsornak, és itt nem arról van szó, hogy a személyeket és az életpályájukat szeretni kell, hanem arról, hogy a világ számára relevánsak tűnő gondolatokat fogalmaztak meg. Azért ezzel a nemzetközi beágyazottsággal kapcsolatban, ugye elhangzott Rédei Miklós neve, elhangzott más összefüggésben ugyan Tengei László neve, hozzá lehetne tenni Szabó Zoltán nevét, aki a Yale Egyetemnek a professzora. Még egy-két nevet, tehát vannak olyan emberek, akik ma a nemzetközi filozófiai kutatásban élvonalbeli helyeken vannak, és élvonalbeli résztvevőknek számítanak, de azért azt nehezen lehetne mondani, hogy egy magyar tanszéknek ma van olyan jelentősége, magyar filozófiai tanszéknek vagy intézetnek, mint ami előfordul azért egy-egy más tudományokban. Lehetséges, hogy ez valahogy változni fog, vagy van-e olyan perspektíva előttünk, hogy ebben az értelemben előrébb lépjünk, hogy Magyarország vagy valamilyen magyar intézmény fontos hely legyen. Forrai Gábor két szót szerintem először őt kérdezzük, és azután...
Ehhez röviden annyit, hogy itt Forrai Gábor vélne, hogy itt egy kritikai tömeg szükséget vetik. Tehát ahhoz, hogy hár kiemelkedő személyiség legyen, iskola legyen, hogy kellő számú filozófus kell. Most ebben ugye hivatásos filozófusnak tekintem azt, aki kutatóintézetben, vagy filozófusként egyetemi tanszéken tanít, akkor 100 ember van körülbelül. Hát ebből aztán nagy számban csúcsjátékosokat nem olyan nagyon könnyű produkálni. Még egy annyit ehhez hozzá, hogyha a tekintjük, hogy itt a rendszerváltás idején, itt körülbelül volt egy-két a nemzetközi színvonalú játszó komoly ember, és volt egy teljesen bezárt, benyöpösödött szakma, így is föld a különbség. Szóval azért sokkal színvonalasabb az átlag magyar filozófus, mint annak idején volt, szóval egyértelmű fejlődés van. De most amire tulajdonképpen reagálni szeretnék, ezt István már említette. Tehát tulajdonképpen arról van, hogy a filozófiának hosszú távon milyen jövője van Magyarországon. Tudnélik, ez a filozófus hasz egy efemer jelenség, mi piszok jól fogunk erre emlékezni, amíg élünk, de csomóan már elfelejtették, és 5 év múlva még kevesebben fognak emlékezni rá. Most az első dolog, hogy miért van nekünk egyáltalán olyan percepció, hogy itt a filozófiát egészében támadták meg? Miért? Mert a magyar nagyközönség számára mi a filozófia, a magyar nagyközönség számára a filozófia ellenvágás. Ami egy kicsit gond van. Hát tudnék, hogy minimális mértékben vagyunk jelen, akár a közvélemény előtt, akár pedig a rokon szakmában. Most természetesen szakmai csúcs teljesítményeket nyilván nem fog olvasni a magyar laikus publikum, és csak közvetítésekkel érkezzenek belőle a rokon szakmák képviselői is. De a rokon szakmákkal valamiért nagyon kevéssé beszélünk, a laikus publikumhoz pedig egyáltalán. Tehát léteznek olyanfajta filozófiát, a tabla, a témák, amik érdeklik az embereket. És a hazai filozófus publikum ezek egyáltalán nem beszél. Ezt kiadtuk Gebbingben Müller Péternek. Hát hol nem csoda, hogy Müller Pétert többen olvassák, mint bennünket itt együtt. Jó, tehát itt valahogy, valahogy beszélni kellene a publikumban. Na most persze, hogy vannak mindig is ilyen azonosságválság, és ilyen tekintetben, hogy hogyan fog a jövőben megmaradni, legkülönbözőbb országban folynak erről diskurzusok. Na most van, ahol erre találtak működésképes modellt, valahol erre nem sikerült működésképes modellt találni. Ahol működik a dolog, hát hol működne, természetesen az Egyesült Államokban, ahol itt nő a filozófia tanszékek száma, nő a filozófiai programok száma, a 90-es évekbeli mélypontot régen maguk alákacsták, New York Times vezércikkben cikk taglalja, hogy mennyire kirobbantak a filozófia programok. Mi a magyarázat? Hát itt bizonyos filozófiázat. Nevezetesen a naturalizmus, a filozófiának a természettudományokkal folytonosságával következésképpen bőven vannak filozófia szakos hallgatók, akik kétszakosak. Tudjéket felveszik mondjuk a fizikát és a filozófiát, vagy a biológiát és a filozófiát. Tehát a filozófia ott tudott bizonyos tartalmakat kitalálni, ami egyszer oktatási programként vonzóvá tette a hallgatók számára. Na most ebből a szempontból még nagyon hátrányos helyzetben vagyunk, egy ilyen borzasztóan bekorlátozó bolonyai rendszerben, olyan mértékben megnehezíti az átjárást különböző pályák között, hogy ebből nagyon nehéz kibontakozni. De hát minden esetre úgy azt gondolom, hogy a hosszú távon a filozófia létezzen. Beszélni kell a rokon szakmákkal, és beszélni kell a nagy közönséggel. Amit nagyon nehezévé tesz, hogy az akadémiai érdekeltségi rendszer másik irányba hat. Mikor lesz az embernek professzori kinevezése? Mi egymás? Ha szakcikkeket ír, ha szakcikkeket ír, akkor nem rokon szakmákkal fog beszélni, és nem a kötésre fog beszélni, és ez az ott az épületben senkinek fog olvasni. Tehát tulajdonképpen egy kis közönség, ahol 100 emberről van szó. Hát itt kicsire véletlenszerű, hogy hányan akadnak, akik egy másik közösségre is nyitottnak. Szóval valahogy ezt ki kéne gondolni, és meg kéne találni a fórumokat. Amit még súlyosbít, az, hogy miután itt az ősidőkben a marxista célokra vulgarizálták a filozófiát, van a filozófus közösségben egy ilyen mélységes arisztokratizmus, ami mindenfajta nem tiszta filozófia nyilván taszítóan viselkedik. Mondok egy példát. Amikor az így jóra való doktoranduszak hirdetnek egy filozófia konferenciát, és ami érvelés elmélettel foglalkozó hallgatóik, akik fallációkat és mémásokat elemeznek, jelentkeznek, ja, az nem filozófia. Hát amelyik ezt mutassák azért, mert Arisztotelész írt róla, és a Arisztotelész írt, az több mint az elfogadható filozófiát, de maga a gondot, hogy le kell határozni. Ez itt tisztának kell lenni. Nehogy valami, ami én az egyetemi óráimon kaptam, nem kaptam meg filozófiának. Vagy egy másik ilyen típusú jelenség, megjelenik a Sophie választása, filozófiát népszerűsítő bestseller, filozófus közönség egyetlen reakciója, nagy bunkorá. Amikor egyik kiadó elkezdi nyomni az olyan könyveket, hogy a Matrix és a filozófia, Harry Potter és filozófia, ezt Amerikában azért találták ki, hogy megfogható közelbe hozzá a filozófiát a laikusok számára. Szereted a Matrixot? Vegyed észre, hogy a Matrixban filozófiai témák vannak. Rollins azt mondja, hogy Harry Potter homoszexuális volt. Hoppá, hát akkor már gondolkodjunk arról, hogy itt tulajdonképpen hogyan tehetünk fiktív entitásokkal, állításokat, ami egy masszív filozófiai probléma. Van a filozófus közösség részéről válasz? Semmilyen válasz nincsen. Tehát tulajdonképpen ez így nagyon nincsen jó. Így mindenki külön-külön folytatja az egyéni pályáját, és kollektíven meg fogunk halni.
Köszönjük szépen ezt a pozitív jóslatot. Na, Bodnár István akar még szólni, és Rapai László.
Rapai László, a két utóbbi hozzászóláshoz szeretnék kapcsolódni, abban az értelemben, hogy ha így visszagondolunk az úgynevezett filozófus hajszára, ahogyan elnevezted ezt az eseménysorozatot, akkor azt lehet látni, hogy végsősoron annak az alapvető célja nem a filozófusok részéről, hanem a kormányzat részéről az értelmiség megfélemlítése volt. Szerintem ezt a célját el is érte. Tehát valójában azt lehet látni, hogy az utóbbi néhány évben az értelmiség hallgat. Akármi történik, vagy lényegében hallgat, vagy tulajdonképpen hallgat. Végülis mindenki visszavonult és a kis kertjét művelgeti. Végsősoron a filozófusok is ezt csinálták, és valójában, mintha most afelé tendálna ez a gondolatmenet, hogy akkor ez így van jól, és akkor ezzel is kell foglalkozni. Tehát legalább szedjük össze magunkat, őrizzük meg azokat a pozíciókat, amik még lehet, és akkor szervezzük magunkat. Ez szerintem fontos és jó. Ez nyilván szükséges, de azt hiszem, hogy nem elég. Tehát nyilván nem véletlenül választotta a kormányzat éppen a filozófusokat, vagy éppen Helleréket célpontnak, és szerintem valami elemzés van-e mögött, esetleg elfogadhatnánk ennek a hajszának ezt az eredményét, hogy a filozófusoknak kitüntetett szerepe van az intellektuális életben és a magyar intellektuális életben, és akkor el lehetne vállalni ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy ez egy tovább lépés lenne amellett, tehát, hogy megőrizzük és megtartjuk a köreinket, megőrizzük a lehetőségeket, próbálunk amit csinálni, de szerintem aktívabb, ahogy a Gábor mondta is, totálisan fontos lenne a publikummal találkozni, és a publikumban jelen lenni valamilyen értelemben, vagy hát nagyon sokféle értelemben. Ugye vannak jelek, de gyakorlatilag, ha nem tudom, nagyon nem vagyok benne a média figyelésében, de talán egyedül a Heller Ágnes tartja a frontot. Ez nyilván nem csak rajta múlik, hanem a médián is valójában, de szerintem ez valami, amit itt legalább fel lehet mutatni, de szerintem ebben a vonatkozásban is ki kéne valamiket találni, úgy érzem. Tehát, hogy valahogyan a kritikai szemlélet, a kritikai gondolkodásmód, amelyik nélkül a filozófia az hát lehetetlen és értelmetlen, ennek a publikumban, az egész közösségben, az egész magyar társadalomban való jelenlétét erősíteni kéne. Szerintem.
Nemzetközi jelentőségű tanács kérném meg.
Jó, azt hiszem, hogy
beszélsz, hogy nem van.
További szempont azért fölvetnék. Valamilyen módon az autenticitás kérdését. Tehát ugye a 70-es években akkor már éppen nem filozófus hallgató, egy bizonyos Petri György, nem tudom, hogy itt a név jelenteni valami olyasmi talált írni, hogy mit tudunk azon túl, hogy képzeljük legalábbis, nem vagyunk hajlandók nem képzelni. Azt, amiről éppen nyomon kérdezgetik még a jobbak is, hogy tényleg azt képzelitek? No, most visszatérve a filozófus sok üldöztetésére. Én ezt itt rettenesen kívülről látom, és onnan is marha nevetségesnek tűnt. Ám de! Két dolog van, azért szeretném fölhívni a figyelmet. Ahogyan én biztosan erősen privilegizált helyzetből erre reagáltam, az következő volt. A dolog nevetséges, tehát nem létezik, hogy a magyar ügyészség ezt az ügyet ne ejtse. Ha egyszer olyan fázisba kerül, én nem vagyok hajlandó nem képzelni azt, még hogyha néhány azt is képzelik, hogy ezt nem lehet képzelni. Na, és mit tesz Isten, igazam lett. Igazam lett, tényleg ejtette az ügyészség, de nem lett belőle. Tehát egyszerűen nincs mögötte az a filozófiai tartás, ami a Petriben még bőven ott volt, hogy történik, ami történik, én nem vagyok hajlandó úgy viselkedni, mintha engem meg lehetne félemlíteni. Én azt gondolom, hogy a lehet, hogy ez naivitás, hogy az a generáció, aki mondjuk még a 90-es évek elején beszélt arról, hogy mi a filozófia helyzete, olyan emberekből is komponálódott, akiben ez a fajta tartás a filozófiai gondolkodásának és az emberi magatartásának egy erős és politikai magatartásának egy összhangja, ez jelen volt, és hajlamos vagyok ennek a fajta tartásnak a eróziójával magyarázni azt, hogy a filozófia bizony, én is úgy látom, sokkal kevésbé releváns, mint amilyen mondjuk a 60-as évek végén, 70-es évek elején volt. Akkor a filozófusok írásait, mondjuk a Architer Ferencnek a kogítóértének a rekonstrukcióját. Nem csak a filozófusok olvasták, mert azt gondoltuk, hogy itt valami fontos, intellektuálisan fontos dolog történik. Én azt gondolom, hogy érdemes, és kívülállóként mondom, tehát de számomra ebben a dolognak tétje különösebben nincs, de érdemes lenne azt a kérdést is fölvetni, hogy azon túl, hogy mi ismerjük a filozófia történetét úgy, ahogy rendelkezik a szakma némi teljesítményhiánnyal. Tehát azokban a folyóiratokban, amik a világ vezető filozófiai folyóiratai, milyen számban vannak jelen magyar szerzők? Mennyire produkálunk olyan intellektuális teljesítményt, amitől a világ figyel ránk? És talán nem csak a közvéleménynek, vagy a laikusoknak a meggyőzése az út, hanem a teljesítmény letétele is. Tehát, ha produkálunk, akkor oda fognak figyelni ránk, mert hogy a produkcióra akkor is oda figyelnek, akkor ugye nem érti, mondjuk a matematikusok produkcióit el szokás ismerni, nem azért, mert mindenki érti, hogy mit művelnek. Tehát, én csak úgy javaslom ezt is, egy fölvetendő szempontnak, hogy esetleg a teljesítmény növekedés növelésével nem lehetne komolyabb eredményt elérni.
Akkor ehhez szólni? Igen, de István előbb is utána.
Hát én bejelentem, hogy folyamatos 120%-ra fogok dolgozni, ez nem kérdés. Ez a teljesítmény növelés az egy nehéz ügy. Van nekünk egy adott mannsaftunk, ez az adott mannsaft, ez így és így dolgozik. Egy ilyen mannsaft, mondok erről valamit, tehát András erről kérdezett, és látszolat, ez kinek a fejemből. És akkor most megtisztjük azt a kérdést, hogy mi is ebből az, ami a külföld számára releváns. A legelső dolog, amit a László szerintem szeretnék mondani, ez az, hogy nem az a külföld számára releváns, ami Erich A kategóriás lapban megjelenik. Mégpedig azért a hálásnak, hogy Erich A kategóriát kinyitották ki a szemébe, amiben mindig is való volt, mint annak a rendje. Aki ezeket a dolgokat követi, az tudhatja, hogy amint elkezdték az európai lapokat pontozgatni valahol Brüsszel, Strasbourg, nem tudom hol, azonnal a filozófia történészek, a tudománytörténészek, tudományfilozófusok azt mondták, hogy ácsi, ezt azonnal hagyjátok abba. Ugyanis a cikkek az érdekesek, nem alap. És aztán ez egy darabig zajlott, még a tudománytörténészek, tudományfilozófusok is hajlandók voltak bevonulni ezekbe a fantasztikus grémiumokba, ahol pontozgatták ezeket a lapokat, és végre valahára ezeket kihajították oda, ahol való a történelmi szemétládájára, szemétdomjára, és helyette az van, hogy vannak különböző lapok, természetesen van az, hogy jobbak, meg rosszabbak is, de ezt nem valamilyen intézmények fogják eldönteni, hogy melyek a jobbak. Marad tehát az, hogy minden tudományos közösségnek magának kell eldöntenie azt, hogy mely írásokat tekint relevánsnak és fontosnak. Mondok erre egy példát. Szabó Zoli, aki András már említett, azt mondta, hogy hát amikor a tenure decision jön, amikor róla döntenek, hogy mikor, hogy érvényesülik-e vagy sem, akkor a következő lesz. Á, az a meg szórakoztas, hogy hol meg kell előadni. Hát itt dolgozom át a Kornellen, beszéljünk neki meghív, hagyjál itt nélkül. Az, hogy hol jelentének, hagyjál itt, nem érdekel. Az, hogy mi, hol ment át a peer review, teljességgel érdekel. Majd én, tanszék, tagjai, elolvassuk, hogy te mit írtál, és akkor eldöntjük, hogy az jó-e vagy sem. Mi vagyunk a legvéteményesek. És nem a felhő, valahol a felhőbe kirakott tudás tömeg. De most ez az a Magyarországon, csak különösen kell látni, hogy semmelyik filozófiai műhely nem tart jelenleg ott, hogy ezt a hatalmas gesztust, hogy majd én eldöntöm, hogy mi a jó, így ahogy van, meg tudsz átterni. Ezeket nem tudják a baj, de ezzel szembe kell venni. Ezt szemügyre kell venni. Amit ha az ember megnézi ifjabb kollégáink publikációs és idézettségi adatait lát, az az, hogy idézett kollégáink megtanulták azt, hogy idézniük kell egymást. Nagyon szépen tudják is idézni egymást. Nagyon szép számokat tudnak ennek mentén generálni maguk. És látál Bodnár, hogy ez jó. Azért jó, mert előbb-utóbb a képmutatás legalábbis pár beszédre fog vezetni. Hogyha bármennyire képmutatásból indul ki ez az egész. Tehát azt kell látnunk, hogy ugyan őrült természettudós faxmik mentén próbálnak minket előrehajtani, ezt természetesen ifjú kollégáink próbálják fondgyűjtési tevékenységgel használni, ami néhány kimondottan nevetséges, de azt hiszem, hogy 10-15 év múlva lassanként egy olyan kultúra fog ebből létrejönni, ahol legalább a magyar kutatók egymás műveit valamelyest olvassák. Ez valamelyik nincsen így, nem, ne értsenek műve. Én is egy boldog állapotban vagyok. Nehogy ezt tudjétek, hogy ebben túl kéne terhelnem magam. Ilyen szempontból sokkal szakmaiban feszített filozófia fog létrejönni. És abban látszólag teljesen igaza van, hogy nagyon jó lenne, hogyha az, ami Magyarországon releváns, az a külföld számára is eladható lenne. De egy dolog nagyon fontos. Nehogy az így tudja azt kell magyarulni. Az, amikor egyesek úgy működnek, hogy majd megjelentnek Magyarország, lefordítják angolokat fordítva, az megint csak egy látszott tevékenység. Nem a megfelelő közönség számára történő írás. Ez is olyan, ha Bodnár megnézi, azt fogja mondani, hogy jó. Mert lassanként ez is majd csak kirúgja magát. De azért egyszerűen az állapotban így érzi rossz. Megpróbáljuk kell tenni törölőtől. Hát lehet, hogy valami félreértetett
kollégák. Azt, hogy a teljesítmény hogyan kell mérni, ezt én nem sosem kívántam hozzámokhoz, vagy citációkhoz, számhoz körni. De azt igen, hogy valamiféle mérésre szükség van. Az, amit mondasz, az valószínűleg igaz a Kornán, és valószínűleg igaz a Élán, és valószínűleg nem igaz a világegyetemének középmezőnyében. Na most, ha megnézzük a világegyetemének rangsorát, akkor az első 500-ban nem sok magyar egyetem van. Következésképpen azt mondani, hogy mi majd az elit mintáját fogjuk követni, mert hogy olyan szellemi kapacitásunk van, ez lehet, hogy némi önhítséget azért tartalmaz. Én azt gondolom, hogy mondjuk a finneknek, ami egy nem sokkal nagyobb nyelv, mint a magyar, sikerült filozófiában olyan eredményeket produkálni, amitől legalábbis egy generációban, vagy talán kettőben odafigyeltek arra, ami Finnországban történik. Következésképpen olyan eredményeket produkálni, amikre a világ valamilyen szinten, vagy a nemzetközi szakma nemzetközi szinten odafigyel, nem lehetetlen. És én azt gondolom, hogy én mindenképpen problematikusnak látom a magyar filozófiai élet belterjességét. Tényleg nem sokkal több, mint 100 filozófus van ebben az országban. Még ha meg is veszünk minden írást és könyvet, amit produkálunk, az is egy elég szűk olvasói réteg. Tehát azt gondolom, hogy ennél sokkal tágabb közönséget kellene megcélozni, hogy most és én több esélyt látok a nemzetközi szakma megcélzására, mint a hazai, ám de laikus közönség megcélzására. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ezek lehetséges álláspontok.
Megszólítva érzem magam, úgyhogy én is hadd csatlakozzam a beszélgetéshez. Annét indítanék, hogy vajon szükség van-e teljesítményre? Talán igen. Tehát, hogy challenge-et, ezt érdemes mindig a magunk előtt tartani, hogy vajon teljesítményre szükség van-e, és azzal kell, és azzal fekülni. Azonban. Nézzük a realitásokat, és én itt igazából a Gáborhoz kapcsolódnék, amikor ugye a kritikus tömeg témáját felvetette ezzel kapcsolatban. Emlékszem még, amikor 87-88-ban az Uriápolisban, Oxfordban beszélgettünk a magyar filozófia lehetséges jövőjéről és lehetetlen jövőjéről, meg lehetséges haláláról. Tehát, hogy akkor nyílt tulajdonképp ki a magyar értelmiség számára, fiatal értelmiség számára az, hogy kiussanak külföldre, valamilyen értelemben bele kóstoljanak arra a közegbe, amiben kollégáink a szerencsésebb országokban éveken át éltek. Ugye? Tehát, hogy van azért itt egy kis születési rendellenesség ennek a magyar filozófiai életnek. A következő téma, amit felvetnék, ez a a magyar tudományossághoz kapcsolódik, és ez is bizony fog igaz, amit a Gábor mondott, ugye ő a természettudományokhoz való kapcsolódásban látott egy ilyen ütörési pontot. Tehát magyarán a tudományokhoz való viszony, és ezt érintette szerintem a Pista is, csak nem biztos, hogy ez érthető volt mindenki számára, amiket mi mindig szoktunk vitatni a bizottsági üléseken, hogy vajon most a hol mi van közölt publikáció, filozófiai publikáció, a filozófiai tudományos teljesítménye vagy sem. És ezzel kapcsolatban van egy ilyen kicsi horrorisztikus élményem, nemrégiben járt a Bölcsészettudományi Központban a Tudományos Akadémia Open Access-ért és MTMT-s nyilvántartásért felelős kollégája, egy orvos kutató, jóval túl a 7. X-en, ami dicséretes, hogy így aktívan részt vesz és gondját viseli még a magyar tudományos életnek, de valami észbontó volt az a fajta diskurzus, amit lefolytattunk azzal kapcsolatban, hogy szerintünk vajon a Magyar Tudományos Akadémiának feladata-e a magyar kultúrának a megöröki, hogy mondjam, csak ápolása és művelése, vagy sem. Vagy felejtsük el, és ezen túl csak idegen nyelveken kell nekünk publikálnunk idegen orgánumokba, amely egy lehetséges stratégia. De vajon annak idején, akik a Magyar Tudományos Akadémiát létrehozták, ez járt el a felükbe, hogy minél hamarabb a Habsburgok által ellenőrzött folyóiratot a publikálnak. Tehát van egy ilyen vonatkozás is. Ennél még csak egy, ami bosszantóbb, és tényleg furcsa, hogy annyira nem érzékelte azt, hogy a bölcsészettudományok az egy más típusú tudomány, mint a természettudomány, és hogy ennek megfelelően nem lehet a természettudomány mércéjével mérni. Ez olyan dolog, mint hogyha utána meg mi mennénk vissza az orvostudományi kutatóközpontba, és azt mondanánk, hogy urak, mérjünk meg titeket a bölcsészettudomány mércéjével. Vajon jót tudtok-e állni magatokért, vagy sem? Tehát amiről István ilyen biztatóan beszél, hogy 10-15 év múlva esetleg majd szóba állhatnak egymás. Egyelőre ennek noma nincs, jelen nincs a Magyar Tudományos Akadémián belül, biztosan nincsen jele. És innét kezdve ez egy elég kudarcos történet. Még azonban még egy csavarintás van a történetben, ez pedig az, hogy szerintem a magyar filozófiai szakma képviselői nem elég felelősen viselkednek a saját szakmájuk reputációt tekintetében. És ilyen szempontból érdemes tanulni a természettudományokat. Az a fajta összjáték, amit őtől bonyolítanak le, az mérhetetlen messzeségben van attól a fajta összjátéktól, amit ugye az itt most részletesen nem ecsetelt filozófiai intézetes belső harcok jelentetek. Nem azt mondom, hogy ők ott szentek és szüzek írják a maguk nagy műveit, hanem azt mondom, hogy pontosan tudják azt, hogy érdekel-e az annak a szakmának, hogy egymást torkának esvén erről a széles publikumot szájékoztassák, vagy pedig az az érdekük, hogy mint a lovak szoktak úgy körbálni, hogy csak kifelé a lábuk látszódjék, tehát hogy rúgni kifelé és befelé összetartani. Ezt a típusú mentalitást, ezt egyáltalán nem látom. Szerintem ennek két oldal van. Az egyik az, hogy tudjuk-e magunkat egymást segíteni. Tehát ahogy én a Pistáiktól megkaptam a támogatást, ez példa erre. Hogy elvileg ugye itt most úgy vagyunk egymás mellé ültetve, hogy most mi vitatkozzunk, de valójában nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy a filozófiai bizottság, amikor ezelőtt nem tudom én hány évvel megpróbált megújulni, akkor azt a célt tűzte maga elé, hogy ezt a szakmát megpróbálja kimozdítani abból a kártyúból, amivel nyilván mások jól elhatározott szándékkal ötösték, de amiből csak úgy lehet kimozdulni, hogyha valamilyen értelemben összedolgoznak. Tehát, hogy ezt látom egy ilyen kötelezettségnek, vagy felelősségérzetnek, az összedolgozás igényét és azt a fajta szakmai közéletiséget, amit mondjuk itt most a teremben érzékelni lehet, de nagyon nem érződik kívül. És ugye ennek két oldala van szerintem, tehát egyrészt, hogy a legjobb szakmai fórumokkal segíteni a fiatalokat abban a helyzetben, amikor elvileg ugye ők a mi riválisaink. Tehát azért ismerik az amerikai egyetemi modellt, ahol az egy kritériuma van az új fölvett fiatal oktatónak, kutatónak, hogy csak jobb ne legyen nála. Amit a drámaíró megörökített a középnyugati egyetemnek a hétköznapi világáról, az erről szólt, én abból tájékozottam, nem ismerem egész pontosan a középnyugati egyetemeknek a mindennapi életét. Tehát magyarán igenis van felelőssége az intézet vezetőknek, a tudományos műhelyek vezetőinek, hogy helyzetre tudják jönni a gyerekeket. A másik pedig az, hogy igenis szóba kell állni a közönséget. Tehát ez nem meglóúzható. A természettudományok nagyon jól tudják eladni a maguk gyümölcseit. Szép gyümölcseket termelnek, de utána annak olyan jó, van köztük szép is, van köztük kicsit fonyhattak, de lényeg az, hogy azt nagyon jól tudják árulni, tehát nagyon jó PR-t tudnak hozzátenni. Ez egy szakma, valljuk be őszintén, hogy hogyan tudja a tudomány magát menedzselni, és ebben kutyaütően rosszabb vagyunk, mint magyar filozófia, magyar közösségi tudomány, és ebben igenis lehet fejlődni, tehát el kell tudni adni azt a terméket, amit meg termel.
Akkor először szeretnék egy mondatos reflexiót, utána adom meg a szót Pásztor Erzsinek. Ezt, hogy az utód, az új ember csak nálam jobb ne legyen, ez nem amerikai és nem középnyugati, ez az középszernek a jellegzetes reakciója és a középszerre beállt intézményeknek a jellegzetes reakciója, amivel Magyarországon iszonyú mennyiségben találkozunk, természetesen találkozunk vele az amerikai egyetemi életben is, mert ott is vannak középszerűek, csak ott vannak kiválók is. Na, ennyit erről. Pásztor Erzsi kért szót, aki egy kivételes személy itt a vita témájában, mert egy filozófiát is végzett biológus.
Igen, szóval én is a kettős tudatunk valakikhez tartozom, és vissza is térnék arra, amit Gábor mondott, és a Ronkai Laci méghozzá ahhoz, hogy azért a filozófusoknak lehet, hogy van abban is felelőssége. Nem csak a saját szakmájukkal szemben van felelősségük, hanem felelősségük van a közélettel, a kritikai gondolkodással és az ott való jelenléttel. Na most visszatérnék ahhoz, amit János is mondott ezzel kapcsolatban, hogy akkor most milyen legyen az egyetem, kutatóegyetem legyen, vagy legyen azoknak az embereknek ideje, akik az egyetemen dolgoznak arra, hogy cikkeket írjanak az ÉS-be, a Holmiba, meg minden egyébbe, pusztán abból a célból, mert valamilyen társadalmi problémához hozzá akarnak szólni. Akkor én most jelentem a TTK-ról, aminek én abszolút nem látom ilyen jól a érdekérvényesítő képességét az ELTE TTK-n csücsülve, hogy jelentem a TTK-ról, hogy a teljes nyomor van, tehát az a fajta tudománymetria és az a fajta tudományos értékek termelése, amit a TTK-sok egyébként nagyon nyomnak, és például a brazilok rettenetesen nyomnak, tehát tökéletesen egy szinten vagyunk velük ezzel kapcsolatban, és ami ellen szakmai berkekben vezető folyóiratokban jelennek meg a cikkek, hogy ez így nem megy tovább, mert öngeneráló folyamat valóban, és hogy valamit tenni kellene, mert igazából kontraproduktív már ez az értékelési rendszer. Tehát azt jelentem a TTK-ról, hogy a TTK-s azért nem szól hozzá semmihez, mert ott van a laborjában, egyfolytában dolgozik, termeli a cikkeket, próbál pénzt szerezni a saját kutatására, sőt már arra is pénzt szerez folyamatosan, hogy egyáltalán bármiféle labor tudjon tartani a hallgatóknak, tehát tényleg teljes csőd erről az oldalról is. Tehát akkor most az a kérdés vetődik fel, hogy valóban, hogyha egyszerre nem lehet a közéletben is aktívan részt venni, nemzetközi, vagy nagyon kevesen tudják ezt megcsinálni. A nemzetközi tudományos életben tényleg jó helyeken publikálni és hozni az eredményt, amit nálunk azért elég sokan hoznak. olyan, ráadásul olyan körülmények között, amikor az egész rendszer baromira alulfinanszírozott, egyre több munkát egyre kevesebb embernek kell elvégeznie, és zsugorodik, ugyanúgy zsugorodik a TTK is, mint amit most elmondtatok a filozófiáról. Ami még kérdésem lenne, tehát nem vagyok abban biztos, hogy ez a fajta kutatásorientált egyetem a jelen pillanatban előrelépést hozna ahhoz képest, ami van. Tehát nem lehetne ellátni a másik funkciót. Az a kérdésem, hogy mit láttok, hogy meddig lehet zsugorodni? Mert én úgy látom, hogy a zsugorodás az rengeteg hazugsággal jár, tehát órák felületes megtartásával, vagy elmaradásával, vagy ehhez hasonlókkal, és a jelenlegi rendszer azért működhet, mert ehhez tulajdonképpen mindenki falaz. Tehát most azt kérdezem, hogy szerintetek hol fog ez a dolog megállni? Megy az a generáció, aki sokan volt, és sok embert felvettek nyugdíjba, nagyon kevés a fiatal, mi lesz ezek után?
Elveszünk rá légy szíves. Tehát a nagy leépítések nem leépítések voltak, és nem a filozófia ellen irányultak, hanem leépülések voltak. És azon tanszékek, amelyek az elmúlt 8 évben vásároltak be, azok jól jártak, mert azok fiatalokat vettek akkor, és nem mentek tőlük mindig. Tehát ezek egyre véletlenszerű. Az, hogy melyik tanszék mennyire épült le. És ennek a keretében egyszer csak egy egyetemi vezető azt mondja nekem, hogy hát itt a bizonyos szakok, különböző szakok azt mondják, hogy két ember egy szak. Majdnem leestem a székről. És akkor meg is mondja nekem, hogy mit tesz, hogy két ember egy szak. Az egyik tanítja a nyelvtant, a másik a irodalmat. És akkor még inkább majdnem leestem a székről, és akkor mondja, hogy nem, erről szó sem. Tehát az a helyzet, hogy van itt egy pálya, két ember egy szak. Nagyon remélem, hogy nem ebben az irányba fog most ez a dolog menni. Tehát most úgy néz ki, hogy a bölcsészkar is meg tud kapaszkodni. De ez pénzkérdés, és jósta, és egyikhez sem értem. Én annyira boldog vagyok a közélet nélkül. Hát miért kell nekem közélnem? Már várjatok már egy pillanatot. Ugye ez az első kérdésem, mi lesz abban nekem a jó, hogy ide jövök? És aztán utána elolvastam valamit, és az jó volt nekem. Tehát nem hiszek abban, hogy valamelyik szakmának kitüntetettebben dolga legyne részt venni a közéletben. Például, amit a László mondott, hogy régi szép időkben egy-egy filozófus írásának mekkora volt a rezonanciája, erről az emberek eszébe jut az, hogy mennyit összenem sírnak az írókurak. Hogy a régi szép időkben az irodalom számított, bezzeg meg máma, nem, senki nem foglalkozik az irodalommal, sőt nem is olvassák. És itt tovább, és itt tovább. Ez egy olyan világ, amiben minden mástól számít, mint számított volt 20-40 éve. Mindenkinek üzenem azt a mondást, ami egy alapvető mondás, hogy a múlt az egy idegen ország. Nem szabad az idegen ország. Még akkor is, hogyha én laktam benne 20-40 évvel ezelőtt. Nem szabad ahhoz mérni azt, ami most van. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy azon kollégáim, akik a közéletben részt vesznek, rosszat csinálnak, tegyék. De nem hiszem azt, hogy a filozófiának kitüntetett közéleti szerepe lenne. Na viszont van egy nagyon kitüntetett szerepünk, ez pedig az, hogy gondolkodnunk tudni kéne. Nagyon sokan, akik részt vesznek közéletben, nem tudnak gondolkodni. Még a filozófusok sem. Állapot, beszélnek és hülyeség jön belőlük ki. Ez nem egy jó, sok esetben van, de nem, ez megint csak olyasmi, hogy nem az én dolgom ezen az elemi megütődésen túl foglalkoznom. Én boldog ember vagyok, és ezt mindenfélével foglalkozom. Ebben a közélet nagyon hátul van, még azt is ugye személyesen elmondhatom, hogy 2002 után belső emigrációba vonultam. Nagyon nagy felfordulásnak kellett az országban történnie, hogy ebből egy picit kijöttem. De én nagyjából abban akarok maradni. Köszönöm szépen.
Igyekszem rövidre fogni. Egy. Természettudósok és filozófusok, vagy egyáltalán a nem filozófusok és filozófusok viszonya, vagy a bölcsészettudományok és a természettudományok viszonya. Körülbelül 94-ben, de erőteljesen 96-ban zajlott Amerikában az úgynevezett Science Wars, ami azt jelentette, hogy a hidegháború megszüntével, a kormány támogatások lecsökkentével amelyet döntően a természettudományok és persze a militáris szféra kapott. Ezek ugye a hidegháború megszüntével vagy lecsökkentével szintén lecsökkentek. Ekkor tört ki a bölcsészek és bölcsészettudományok legkülönbözőbb fajtáinak művelői ellen egy hangulat Amerikában, ezt nevezték Science Warsnak, egy bizonyos Sokal nevű fizikus írt egy, hát mondjuk, hamis anyagot, amit megjelentetett egy társadalomtudományi Nohdacu baloldali, sőt azon belül marxista beállítottságú folyóirat. Ettől nagy gúnyolódás tört ki, és így tovább, és így tovább. Nem akarom részletezni a dolgot, csak példaképpen hozom fel, hogy a nálunk folyó filozófus hajsza az politikai és egyúttal gazdasági alapokon nyugodott. Mert egyetértek Roppai Lászlóval abban, hogy ez célja a értelmiség, általában az értelmiség meg szégyenítése volt, és ezt a politikai célját el is érte. De tény, hogy Magyarországon durván akkor kezdődött a financiális leépülése az összes tudományágnak. Tehát a teljes értelmiség állami támogatásának erőteljes visszafogása. Ilyen helyzetben mi történik? A különböző tudományágok művelői és a nagy dihotómia két oldalán állók, vagyis a bölcsészek és a természettudósok, hogy is mondjam, egymásnak esnek, és egymás elől próbálják azt a sovány falatot elhappolni. Mi ennek a módja? A természettudományok még mindig inkább itt Magyarországon is, és általában a világban részben tényleg több joggal, másrészt erőteljesebb lobby tevékenységgel tudják elérni azt, hogy tényleg erőteljesebben elhallatszon a hangjuk a döntéshozókhoz, a politikusokhoz elsősorban, akik a pénzek felett rendelkeznek. Ez történt Magyarországon is, tehát például a mi szakmánkra is olyan követelmények érvényesülnek ma már, amelyek a természettudományokban általánosak. Pásztor Elzsi is erre célzott. Mit kell csinálni? Cikket írni, nem könyvet, és nem 50 vagy 100 oldalas cikkeket, fél oldalasat kérem. Én is, bocsánat, elfelejtettem mondani a nevemet, de még nem késő, Fehér Márta vagyok, és a Budapesti Műegyetemen vagyok, voltam. Már ugye nyugger vagyok. Jó, Forrai Gábor már célzott arra, hogy mi, és gondolom mindenki más, aki doktori iskolában tanít, de mi, budapesti műszaki egyetemiek, kiváltképpen zsákbanfutásra kényszerülünk, vagy pontosabban a doktorandusaink zsákban futnak, és összekötözött lábbal kell balettozniuk. Miért? Mert el se indíthatják a doktori eljárásokat, miután már megszerezték sikerrel az abszolutóriumukat a doktori iskolánkban, mert az egyetem doktori szabályzata azt írja elő, hogy el nem indíthatják addig, amíg Web of Science-ben, illetve Scopus-ban jegyzett, regisztrált folyóiratban legalább két angol nyelvű cikket nem publikálnak. De most ezt nagyon könnyen teljesíti persze egy fizikus, akár biológus, kémikus, stb., mert ír egy fél oldalas cikket, egy mérést például végrehajt, abból megírja a kapott kísérleti eredményekre vonatkozó észrevételeit, következő héten publikálja a mérés második változatát, a harmadik héten a harmadikat, és itt van. Tehát, és ezt el tudja helyezni Web of Sciences cikkek folyóiratokban. Filozófus erre nem tarthat igényt, tehát hogyha olyan bal szerencséje van valakinek, hogy a műegyetemen vagy akár a TTK-n filozófiai témájú dolgozatot akar közzétenni, hát akkor megnézheti magát. Egy. Kettő. A filozófus szakma műveléséhez és általában a bölcsész szakmák műveléséhez idő és kellő distancia szükségeltetik. Manapság a kultúra úgy változott szerte a világban, hogy se idő nincs, gyorsan, azonnal, röviden, és minden nap lehetőleg. Tehát nem ülni, és mondjuk 9 évig dolgozni a munkánkon, mint állítólag Vergilius. Na szóval, se a distanciálás lehetősége nem igen áll fenn számunkra, kivált számunkra, mert a filozófia aztán pláne a kontempláció, a reflektálás, a kritikus, vagy legalábbis kétkedő hozzáállás terméke lehet, és hát ehhez ugye egyrészt időre, másrészt pedig kellő szellemi és anyagi, hát mondjuk távolságra van szükség. Továbbá, igen, érdekesek voltak azok a hozzászólások is, amiket itt hallottam, hogy ugye Magyarországon egészen a 90-es évek elejéig voltak éppen a francia modell alapján kiépült szovjet rendszer volt divatban, hogy tudnilik a kutatást és az oktatást ketté választjuk. Na most utána az angol szász modell kezdett inkább érvényesülni, ahol is nem külön válik a két dolog, hanem együtt vannak. Na most itt persze az a tény, hogy ha az oktatás szerkezete olyan, hogy kötelező, az oktatásnak egy kötelező, hogy is mondjam, kurikulumát tételezi fel, mint a diploma megszerzésének keretét, és az a másik koncepció, hogy akik ezt oktatják a hallgatók számára, azok ugyanakkor szabadidejükben, vagy akármikor kutatómunkát is végezzenek. Ez a két elv voltak éppen ellentmond egymásnak, mert ugyanis a kutató, oktató, az vagy csak azt adja elő, vagy döntően azt adja elő, amivel ő foglalkozik, vagy pedig abba hagyja a kutatást, mert hiszen kötelező óraszámot kell teljesítenie az alapvető fontosságúnak ítélt kurrikulumok terén. Mert máskülönben nem adhat ki józan kritériumok alapján megfelelő diplomát a hallgatónak. Tehát a kutatási szabadság és az oktatási kötelezettség, gondoljunk bele, én legalábbis azt hiszem, ellentmondásos követelményeket támaszt mindenkivel szemben, és akkor még közéletről nem is beszéltünk, mert végül is egy értelmiséginek végeredményben az is a definitív tulajdonsága kellene, hogy legyen, hogy ilyesmikben is részt vesz. Summa summarum, azt hiszem, hogy tényleg nagyon sok probléma van, ami nem csak ránk jellemző, de ránk nagyon, tekintettel a gazdasági válságra és a politikai válságra együttesen. Tehát ez a kettő egymás súlyosbítja és keveri össze azokat a körülményeket, amelyek között élünk. Még valami, ha már itt szóba jött a Magyar Filozófusok archívumának felállításának kérdését, nagy örömmel hallottam, és figyelmükbe ajánlom Polányi Mihályt, aki szintén eléggé ismert tudományfilozófusnak, általában filozófusnak számít, és éppen a Budapesti Műszaki Egyetem keretében működik egy Polányi társaság, amelynek éppen most az egyik partner intézményével, egy amerikai Polányi társaság egyik képviselőjével van szerencséje együtt működni. Egy hónapig itt oktat az illető, amerikai pofa, a doktorandusainknak Polányival kapcsolatos kurzust. Érdemes lenne akkor a Polányi ügyet is felvenni az agendába, mert hát ő is egy olyan figura volt, akit érdemes emlékezetünkben tartani. Ráadásul nagy segítséget jelentene, ugye részben a Polányi Társaságnak, ami független a mi tanszékünktől, de részben bázisaként tudja felmutatni, és momentán az elnöke Frank Tibor, aki viszont az ELTE Amerikanisztikai Intézetének igazgatója, jeles történész, stb. Jó, köszönöm szépen a figyelmet.
Ki akarsz?
most.
Egy pillanat, szeretnék erre egyetlen egy mondatot reflektálni, és azután adom neked tovább a mikrofont. A kutatás és az oktatás egységén alapuló egyetem az ugye nem angol száz eredetű, az a Humboldt-féle modell, amit az angol száz országok úgy a 20-as, 30-as években vették át, és ettől vették át a tudomány világban a vezető szerepet, hogy átvették az egyetemi képzésben a Humboldti modellt. Viszont a Humboldti modell az nem 40-50%-os beiskolázási rátákra van szabva. Egy egyetemi rendszer, amelyik a középokon végzett, egy évfolyamnak a 40-50%-át magába szívja, az nem tud egészében a Humboldti modell szerint működni, és hogyha ezt nálunk sikerül 30% körülre lenyomni, azt nem fogja ezt a problémát megoldani. Itt át fognak alakulni a dolgok mindenképpen, és még nem tudjuk, hogy hogyan, de egyelőre az átalakulás nehézségeinek azt hiszem a rosszabbik oldalát látjuk. Elnézést a közbeszólásért, akkor Peresz Laci következik.
Mondom enélkül, jó?
Inkább mondjad ezzel, mert ez szerintem nem.
Jó. Megpróbálom két rövid megjegyzés. A Bodnár azt mondta, hogy a múlt az egy idegen világ, és többen gondolkoztak azon, hogy a szakma és a közélet milyen viszonyban van a mi szakmánk esetében. Hát jó lenne, ha idegen világ volna, de nem az. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha van valami tanulság a 3 év után ennek a támadásnak, ami 11 januárjában érte a szakmát, az éppen ez, hogy jól mondja Ropoi, hogy a megfélemlítés volt a cél. Az érdekes, hogy miért pont a filozófusokkal statuáltak példát, miért nem az alanyi költőkkel, a szilikát mérnökökkel, vagy a hideg burkolókkal. Azért, mert a filozófus szakma kulturális beágyazottsága történeti okokból máig nagyon bizonytalan. És ez nem az elmúlt 40 év, meg különböző kis, meg nagyobb átkosok következménye, a reformkorra visszamenő probléma, hogy a magyar kultúrában a filozófia hagyományosan rossz lapokat húzott, az alanyi költők kihúzták a pirosászt, a filozófusokat, tök alsót, és máig a tök alsót szorongatják izzadt tenyerükben. Tehát egy nem véletlenül gondolta azt a Ravaszdi a nemzeti együttműködés jeles rendszere, hogy hát itt sikert lehet elérni, mert ezek könnyen bajba lehet keverni. És lehet mondani már utólag, hogy röhögünk rajta, meg mi egyébként keserűbb szájízzel röhögünk, mint a közönség, de jó, egy. Kettő, hogy tudomány és közel, hogy írjuk a cikket, emiatt nem tudunk publicisztikát írni. Ez azt az előfeltevést foglalja magával, hogy a filozófia tudomány. Valószínűleg a filozófia nem tudomány, tehát hiába igyekszik, most rá is van szorítva, hogy a hard science álorcájában igazolja önmagát az akadémián. Nem az önértelmezésnek valami sajátos tudásterülete, amihez éppenséggel hozzá tartozik a közélés is. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy ezt szembe lehetne állítani egymással, éppenséggel a kulturális önreflexiónak az egyik orgánonja maga a filozófia, amelyik nem azzal, nem kizárólag azzal kerülhetünk jobb helyzetbe, hogyha nagyon jeles nemzetközi folyóiratokban publikálunk, hanem hogyha hozzá tudunk szólni a kultúránk önértelmezéséhez, aminek része az is, hogy az ÉS-be írunk publicisztikát, és a Holmiba írunk eszét. Jó, köszönöm.
Jó, Mária. Szerintem ő is van jobb, hogyha a mikrofonban. És úgy látom, hogy lassanként a közönség kezd fogyatkozni, úgyhogy most arra kérnék mindenkit, hogy jó Mari hozzászólás alatt gondolja meg, hogy akar-e hozzászólni, és akkor csinálunk egy ilyen utolsó.
Nagyon rövid leszek, tehát Jó Mária az ELTE-n tanítok, és az István, aki volt főnököm, Bodnár István állítása egy kicsit fölborzolt a hátamon a szőrt, hogy miért kell nekem közélni. Igen, bocsánat, az István nem akar közélni, én azt gondolnám, saját fegyverével lőnék Istvánra, mikor ez a fegyver, ez a Szokratész. Hogy azért a filozófusoknak a közélethez egy Szokratész óta, hát mint egy kötelességük talán. Igaz, hogy lehet, hogy utána halálra ítélik őket, de ez csak a dolog izgalmasságát fokozza. Tehát, hogy a közélethez azért is van közünk, most egy divatos amerikai példát mondanék, hogy például a Martha Nussbaum, aki egy nagyon ismert, ma élő filozófus nő, és ő sem által a különféle amerikai közéleti vitákban állandóan jelen lenni, mert hogy ő is úgy gondolja, mint Amerikában sok filozófus, és ezért népszerűek talán a filozófusok Amerikában, hogy a társadalmi kérdésekben kötelességünk ilyen érvelő, meggyőző, hát gondolkodó emberként megnyilvánulni, és akkor ezt is kéne tanítsuk, hogy hogyan kell kételkedni, gondolkodni, érvelni, és nem lenyelni azt, amit mindenféle hát vezető, kormányok és egyebek, hát embertársaink többsége torkán lenyomnak. De hát, ha sikerülne ezt a gondolkodjunk, kételkedjünk ősi szokratészi feladatát képviselnünk, és az egyetemen persze a tanítványainknak és a magyar közönségnek is produkálni, mutatni, és hát az OHA klub az pontosan ezt igyekszik terjeszteni, azért van ez a vita most. Röviden, ennyi volt. Köszönöm.
Neimer Katia, Filozófiai Intézet.
Mármint, hogy nem az ELTE-ről, hanem az akadémiáról. Igen, többször elhangzott itt eddig, hogy a filozófia feladata, a filozófus mit csinál. Túl általános ez nekem. Olyan, hogy a filozófiának mi a feladata, én azt hiszem, hogy jó pár évtizedet óta nem igen lehet megmondani. A filozófia erőteljesen professzionalizálódott, illetve különböző ágakra szétszakadt. Lehetséges, hogy itt a magyar filozófus társadalomnak talán az egyik baja az, hogy erről nem igen vett tudomást. Vannak olyan ágai a filozófiának a világban, amelyek igenis erősen a tudomány felé tartanak, a matematikával foglalkozó kollégáink, vagy a fizika-filozófiával foglalkozó kollégáink ezt teszik. A filozófia történet is úgy gondolom, hogy valójában szakma. És van a filozófiának olyan típusú űzése, amiről a Peres Laci beszélt. Ezek úgy gondolom, hogy azért distinkten leválaszthatóak. Filozófia történetből, egy meghatározott témából az ember körülbelül tudja, hogy ezt hogyan kell csinálni, és így tovább. És az, amiről te beszélsz, arról meg sokkal kevésbé tudjuk megmondani, hogy hogyan kell csinálni. Ugye? Jó, a filozófia történetben is lehet vitatkozni arról, hogy hogyan írunk filozófia történetet, de ennek vannak világos kontúrja, hogy ez hogyan. Eddig túl sokat beszéltük ugyanis olyasmikről, ami a természettudományokkal vet össze, vagy hogy a természettudósokkal társalkodna a filozófia, és akkor az emelné az ő fényét. Ezért próbáltam most a bölcsészettudományok felé nyomni ezt az egészet, mert azt kell, és hogy mindenki elmondta a saját személyes élményét. Nekem, én például az irodalmárokkal szeretek társalkodni, és bátran állíthatom, hogy az irodalmárok, legalábbis akikkel én társalkodom, nem utálják a filozófusokat, sőt, mi több számosan közül kifejezetten vágynának arra, hogy a filozófusok nagy eszével, meg amit azok összeolvastak, végre kontaktusba kerüljenek. No, tehát legutóbb is, amikor valamelyik egyéb akadémikus úrnak valamit, aki éppen történetesen irodalmár, Mikért megjegyzéseket tettem azokra a kollégáimra, akik nem olvasnak irodalomtudósokat, amikor beszéltek, erre azt mondotta, hogy bezzeg a irodalmároknak, azoknak kéne végre filozófiát olvasniuk. No, tehát, ez lenne az egyik, hogy nekem ez egy kicsikét túlságosan leegyszerűsíti a dolgot. A másik pedig a filozófus hajszal. Ugye azért ezt is szerintem kicsit leegyszerűsítjük. Az, hogy a filozófusok ellen lehetett egy ilyen hajszát csinálni, annak volt egy olyan sine qua non-ja, hogy vannak olyan filozófusok, akik országosan ismertek. Ez Heller Ágnes nem attól országosan ismert, hogy ő filozófus, hanem attól, hogy ő Heller Ágnes. Ez nem a szakmai specifikum, úgy gondolom, történetesen úgy alakult, hogy nincs olyan alanyi költő ebben az országban, aki ellen ilyen eredményes hajszát lehetett volna folytatni. A másik pedig az, hogy úgy tűnik, hogy nem is volt olyan fiatal alanyi költő, aki befújt egy idősebb alanyi költőt Budai Gyulánál. Tehát sajnos ennek kettő darab elengedhetetlen feltétele volt ennek a hajszának. Utána kormányzatunk tényleg felismerte a lehetőséget. Ez egy másik dolog. De tegyük hozzá, hogy miután kormányzatunk felismerte a lehetőséget, filozófus kollégák is felismerték a lehetőséget. Ennyi.
Azért ezek után, a kemény szavak után annyit mindenképpen hozzá kell tenni, hogy én nagyon nagyra értékelem, amit ebben az ügyben Pörherferű elmondott az elején. Azzal, hogy természetesen, amit Kati mondott, az úgy igaz.
Balázs Zoltán vagyok itt, mondjuk így a társadalomtudományi, ugye a Gábornak a kollégája Corvinuson,
politikatudományi tanszékről vagy intézetben, és csak azért kértem szót, és azért vártam végig, mert ugye mégsem vagyok filozófus, kutyabőröm nincs róla. Közgazdászként végeztem, és mondjuk a politológia, politikatudományt azt én is egy kicsit ilyenfajta kívülre megtanult módon hát veszek benne részt. Két dolgot szeretem csak hozzászólni, és tényleg a végét akartam megvárni, itt a kollégák itt elmondják a saját gondjukat, bajukat. Az egyik dolog az, amit én úgy fogalmazzék meg, hogy tényleg van egy erő, és a társadalomtudományok felől nézve is van egy nagyon erős hát rohama a természettudományos természettudományos gondolkodásnak és elvárás rendszernek, amit nem csak a filozófusok szenvednek, vagy a bölcsészettudományok szenvednek meg, hanem a társadalomtudományokon belül is van jó néhány olyan aldisziplina, mondjuk a politika elmélet, a politikai filozófia, ami ugye kifejezetten rokon, ha éppen nem része a filozófiának, ahol azért hasonló jelenségek tapasztalhatók. Én azt gondolom és azt látom, hogy itt van egy nyilvánvaló Skylla és Charybdis, tehát ugye az igénytelenség és a provincializmus az azért nem lehet, hogy azzal nem lehet kompromisszumot kötni. Tehát ez egyértelmű, hogy az nem megoldás, hogy mi vagyunk ez így van itt az országban is kész, és de nem lehet javítani. Tehát ezen nyilvánvalóan javítani kell. De az is egyértelmű, hogy a filozófia is, és valószínűleg a társadalomtudományok egy része is, amelyik különösen az emberrel ugye direktben foglalkozik, az azért nem teheti meg, hogy ne szólaljon föl az ellen a szemlélet ellen, amikor éppen szükséges, amelyik tényleg a tudományt egyszerűen egy személytelen, önműködő mechanizmusnak láttatja és mutatja be. És akként, ahogy itt Fejér Márta is mondta a Műegyetemen is, egyfajta önmozgásként tekint a tudományra, ahol valóban a kísérletek tulajdonképpen önmagukat adják, és az ember csak vagy a kutató csak úgymond névvel ellátja, szignálja az eredményt magát, és így valóban képződhet egy olyan benyomás, hogy van egy önműködő, önépítő természettudomány, amelyeknek a képviselői tulajdonképpen mindig csak egyfajta kockaként rálépnek egymás vállára, és valójában ez egy nagyon mély filozófiai vita, valamiben nem érdemes belemenni, de én azt kockáztattam meg azt a megfogalmazást, hogy van ezzel a tudománnyal szemben egy szellemi világ is, tehát van a tudomány és van a szellem világa, nyers fogalmazás, hadd maradjak ennél, és az utóbbiban valamilyen módon mégiscsak az egyén, az autonóm, az individuális gondolkodás, az individuumnak a szuverenitása, az olyan érték és olyan védelmi a dolog, amelyet nem feltétlenül lehet valóban nyers tudománymetriai adatokkal mérni. Ez még nem ok arra, hogy a provinciálisnak engedményt tegyünk, de a kettőt meg kéne tudni fogalmazni, és szerintem, hogyha van a filozófus közösség, közösségnek talán ebben az értelme feladata, az az, hogy ezt a különbséget meg tudja végre fogalmazni. Én az érzésem, hogy minden alkalommal, én magam is szembesültem többször azzal az Akadémiai Politikatudományi Bizottságban, másutt is annak környékén, hogy van ez a fajta rettenetes nyomás a természettudomány irányából arra, hogy mérjük magunkat, még a módszereket is megmondják, horror történeteket tudnék mesélni, de hadd ne meséljem el őket, szerintem azért nagyjából, akik ebben a világban működnek, azokat el tudják képzelni. Nem nagyon vannak érvek ezzel szemben, argumentumok, és ezeket ki kellene építeni. Szerintem a filozófusok elsőrendű dolga ezen belül az volna, hogy megmondják, hogy hol vannak a tudomány, hogy mondjam, a filozófiai határai, tudományos szemléletek a filozófiai határai, hol van a szellem autonómiája, amit viszont akár a tudománnyal szemben is célszerű megvédeni. Lehet, hogy kontroverzi váltások ezek, és nyilván nagyon-nagyon nyersek, de talán értik, hogy mire gondolok. Szükség van ezekre az érvekre, mert gyakorlatilag védtelen, amennyire én ismerem a bölcsészet, de a társadalom tudományi része is védtelen ezzel szemben. Itt viszont kifejezetten napi szintű akadémiai érdekvédelemre is szükség lehetne. És ezzel függ össze a másik megjegyzés, ami egy kicsit a közélés, közéletre vonatkozik. Én azt hiszem, hogy talán az is, és nem csak a filozófusokat, hanem részben a politika tudomány művelőit is részben lejáratja, megy ez a történet, hogyha nagyon-nagyon pártosan, és tényleg a magyar politikai közösség napi szintű problémáival kapcsolatban foglalnak rendszeresen állást. Én szerintem a közéletnek van az a szintje, és kell, hogy legyen az a szintje, hogy egyáltalán méltók vagyunk arra, hogy ez a civilizációhoz tartozólag valljuk magunkat, ahol az egyetemes emberi szellem gondjait, ügyeit, értékeit és problémáit kell folyamatosan, hogy mondjam, napirenden tartanunk. Nem fog példákat mondani, mert szerintem mindenki ért, hogy miről beszélek. Nem feltétlenül azt tesz jó, sem a filozófiának, sem a politika tudománynak, sem más társadalomtudományoknak, hogyha a napi szintű érdekekhez igazítja az egyébként nyilvánvalóan, hogy mondjam, filozófiailag megalapozott véleményét, hanem az, hogyha az egyetemes kultúra, az egyetemes emberi értékeknek a problematikáját tartja folyamatosan napirenden. Én úgy látom, politikai filozófus, vagy elmélet, nem tudom, még részben azért közéletben is valamilyen szinten szereplő emberként, hogy ebben elég nagy az adósság a magyar filozófus, és nem csak filozófus, hanem a magyar szellemi elitnek. És akkor itt teszek pontot rá, és köszönöm.
Mi is köszönjük, akkor legyen most az során Rúzsa Ferenc és Mai Márk Kati megint, mert ő
következik. Rúzsa Ferenc vagyok az ELTÉ-ről. Azt akarom mondani, tulajdonképpen az történt, amire számítottam itt ezzel a vitával kapcsolatban. Semmi negatívat nem fogok mondani. Nem sértegetni, még bántani akarok valakit, ha olyan gondatom lenne, az magamnak tartanám, mert minek bosszantsuk embertársaság. Nem. Tehát az, hogy nincs specifikus megbeszélni valunk itt most ebben a helyzetben nekünk filozófusoknak, eltekintve az nagyon érdekes anekdotikus sztoriról. Ez a miért pont a filozófusokba kötöttek bele, szórakoztató. Tehát, hogy a minket most érdeklő, sújtó problémák, azok nem filozófiai problémák, hanem egészen alsó angol társadalomtudományok szintjéig terjesztendők. Egy rakásnyi szempontból nyilván, tehát a kutatás, egyetemek, alulfinanszírozottság az egyáltalán nem csak társadalomtudományi probléma. Vagyis azok a kis finom, specifikus, rohadtul érdekes dolgok, amikről nagyon jó lenne beszélni, nincsenek napirenden. Tehát egyelőre arról van szó, hogy először éhen halunk, aztán kihalunk, mert nincsenek utódjaink. A kontraszelekció, amit saját erőből is próbálunk egy kicsit segíteni, de egyszerűen automatizálódik ezen fizetések, és ezen perspektívák, és ezen szabadságfok, és ezen óraterhelés mellett. Nem filozófus sajátosságokról beszélünk, teljesen általánosan. Tehát ehhez képest az, hogy publikáljunk-e a Web of Science-ben jegyzett fizikai folyóiratokba filozófiai cikkeket, nincs napirenden a probléma, azt gondolom. Tehát lényegében nincs külön ügyünk, természetesen az, hogy ennek dacára megpróbálunk a külön ügyünkről beszélni, az elképzelhető, hogy szimptomatikus arra, ami Magyarország egyik nagy erőssége, hogy ugye 10 magyar az 20 felé húz. Tehát, hogy nem látjuk, nem természetesnek érezzük a nagy léptékű összefogásokat, hanem próbálunk legalább egy nagyon picit, legalább mi a tanszéken tartsunk össze. Nem sikerül, de valahogy ebben próbálunk gondolkodni. Oké.
Egy regionális lap főszerkesztőjeként épp most írtam a Web of Science-nek, hogy vegyék be az általam szerkesztett görög filozófiai lapot a Web of Science-be, annak nem kell fizikainak lennie.
Igen, szóval közben eszembe jutott, amiről elkanyarodtam. Mégpedig azt akartam megemlíteni, mint olyas valaki, aki lényegében az egész filozófus vitát kellőképpen követte és dokumentálta, hogy volt azért öt olyan jobboldali kollégánk, köztük Hörher Ferenc, aki akkor egy nyilatkozatot tett közzé, és valahol elment, ha nekem az azóta is megvan. Tehát azért lássuk, hogy a szakmának különböző árnyalatai vannak, ami egyébként megint arról szól, hogy valószínűleg közvetlenül nem egy politikai vitáról volt ott szó, bármennyire a felszínen úgy nézett ki a napi. Ez az egyik. A másik pedig újra, itt közben újra és újra ugyanaz a dihotómia kerül itt nekem elő, hogy egyszer vannak a filozófusok, akik dolgozhatnak, a másik oldalon pedig, akik közéletet élnek, és akkor most legyen a közélet, vagy ne legyen. Én úgy gondolom, hogy eleve az, hogy állandóan ebben a párban gondolkozunk, ez nincsen jól. Jelenleg, ha egy filozófus nagy nyilvánosság előtt megszólal, kizárólag közéletet él. A filozófusokra ez a képe ennek a társadalomnak, hogy a filozófus az, aki okvetetlenkedik és politizál. Na most engem kevésbé érdekel az, hogy nem is az érdekel ebben, hogy ez most jó-e nekünk, jót tesz-e nekünk, vagy sem, hanem hogy eleve nem csináljuk helyesen, mert ez így nincs jól. Számos más közös dolga van egy országnak, mint a politika. Például vannak kulturális kérdések. A filozófusnak számos dologról lehetne még véleménye, nem csak a politikáról, a filozófusok döntő többsége viszont ezekben nem nyilvánít véleményt, de olyan szintig sem, hogy esetleg az irodalmárokkal ugye eltársalkodna. Itt kerülök vissza arra, amit a Forrai Gábor az elején mondott. Ő ezt elsősorban, mint tudományos feladatot nézte, ugyanez egy másik oldalra úgy néz neki, hogy talán át kéne gondolunk, hogy más módon is lehet egyáltalán abban a kulturális közegben mozogunk, amelyben vagyunk.
Pólos Laci.
Laci, akkor Pólos László meg én.
Jó. Egy dologra szeretnék visszakérni, vagy szeretnék talán kitérni, amit András már kétszer megemlített, és senki nem csapott el. Hát kétszer fel az oldalad, akkor egyszerre kell csapni. Tehát azért abban van egy őrült nagy kihívás, hogy elmozdultunk egy olyan világból, amikor itt az idősebb generáció egyetemre jár, amikor kb. 3%-a egy-egy korosztálynak került be egyetemre, filozófia szakra meg átlagosan 20 ember azokban az életben, amikor volt filozófia szak. Ugye ehhez képest a számok megsokszorozódtak, és el lehetne ki gondolkodni azon, hogy az a potenciál, amikor azt a 20 embert, én azt gondolom, hogy tényleg elég nívósan sikerült annak idején kiképezni, az nem hoztott-e túlságosan el. Nem arról van-e szó, hogy rettenetesen lapos a disztribúció. Tehát lehet, hogy nem volt az egy derék dolog, hogy az eltén képeztek csak filozófusokat, és másütt is kell filozófusokat képezni. De ma, amikor 30-40%-ra áll egy korosztálynak egyetemre, akkor tényleg alapvetően át kéne gondolni, hogy mi a francra van szükség, miért van szükség egyáltalán filozófia oktatásra az egyetemen. Mert abban természetesen mindenkinek, aki ezt mondta, igaza van. Meg kell tanítani az embereket precízen, korrekt módon, világosan gondolkodni, és gondolkodat világosan artikulálni. De az már egy nagyon nagy kérdés, hogy ez megtörténik-e, akár most, az egyetemi oktatás keretében általában és speciálisan a filozófia kurzusokon. Akkor, amikor valakinek volt 5 éve arra, hogy filozófiával foglalkozzon, és megkapta körülbelül az elérhető oktatói gárdának a krémjét, akkor erre talán volt esélye. Nem biztos, hogy ebből lehet extrapolálni, hogy a filozófia oktatás pontosan ezt nyújtja ma is. Tehát én azt gondolom, hogy a filozófia nagyon jó helyen van egy elitképzésben, de a titkárnő képzésben talán nem olyan rettenetesen fontos.
Ez egy érdekes tök mai vita lehet, mert azt is, hogy ez egy
másik ország, hogyha én meg ebben országban.
Ebben az országban valójában a bölcsészképzést inkább nőkre irányul, akkor lehet, hogy nincs rá szükség. Egyáltalán is filozófiára szükség. Tehát miért olyan nagy közösben
van? Csak egy van.
Úgy látom, hogy nagyjából a végére értünk a dolgoknak. Akartak-e valamilyen összefoglalózást, hogy akkor
egészen röviden két témához szeretnénk hozzászólni. Az egyik kicsit meglepő lesz, a másik talán kevésbé. A meglepővel kezdeném, ami úgy hangzik, hogy
azzal kapcsolatos, hogy ez a filozófus hajsza, akkor nevezzük ki, ez legyen a kanonikus neve. Filozófus hajsza az politikai ügy volt, vagy nem? És vagy is. És ezzel kapcsolatban én azt látom, hogy nem megspórolható a magyar tudományos, kulturális életben valami fajta kiegyezés. Függetlenül, vagy függően a filozófus hajszától. Magyarán, hogy addig azt a játékot játsszuk, amit a politikusaink akarnak játszatni velünk, amíg nincs nekünk egy saját elképzelésünk arról, hogy mi egymással milyen játékot akarunk játszani. Itt magyarán az értelmiség belső harcát azt valóban úgy akarjuk-e játszani, ahogy a politikusaink diktálják, vagy sem. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem megspórolható feladat, és ez bizonyos értelemben hagyományos értelmiségi feladat, mert ugye az értelmiség szeretett így a politikától függetlenül, meg nem tudom én hogyan cselekedni, de szerintem abban a valóban én egyetértek Fehér Márta, a politikai válság is van ebben az országban, ezt ne felejtsük el. Ebben a helyzetben az értelmiség számára az egy lehetőségként adódik, hogyha a saját körein belül le tudja játszani azokat a játszmákat, amiket utána kénytelen lesz a politika is elfogadni. Tehát nem megy bele abba a játékba, hogy a megosztottság az levezethető legyen a mi szintjeinkre is. Tehát én azt gondolom, hogy itt van egy tennivaló még, ami előtt állunk. A másik, ez volt tehát a talán meglepőbb meglátásom. És ebben nyilván mind a két oldalnak van feladata, hogyha van két oldal. Tehát mind a két oldali értelmiségnek megvan a maga feladata ebben a történetben. A másik pedig arra vonatkozik, hogy ez ami kevésbé meglepő, hogy a filozófia hogyan tudja magát helyzetből. De én abból indulnék ki, hogy ne azt kérdezzük, hogy van jogos-e, hogy nekünk meg kell halni, hanem egyelőre küzdjünk azért, hogy éljünk. Tehát ez mondjuk egy ilyen munkahipotézisként ez legyen a kiinduló pontunk. És ha azt mondjuk, hogy küzdeni szeretnénk azért, hogy éljünk, akkor szerintem a következő kérdés az, hogy hogyan lehet valóban racionális indokokat felsorakoztatni a filozófia mellett egy olyan helyzet, amikor gazdasági, financiális, más egyéb válságok sújtják a törvényhozót, a végrehajtóhatalmat, és mindenkit, aki ugye megpróbálja összehúzni a nadrág szíjat, és hol lehet meghúzni, hát az egyetemeken, a kutatóintézetekben, stb. Tehát igenis, meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan lehet a filozófiát egy válságban lévő nyugati típusúnak képzelt, álmodott demokráciában, mert legyen még ez is munkahipotézisunk, hogy ez egy demokrácia, hogyan lehet eladni a filozófiát ebben a kontextusban, mert szerintem ez igenis nehéz feladat, mert a filozófia az nem szeret egyszerűsítésekben beszélni, és a demokratikus média kultúrában egyszerűen is meg kell tudni fogalmazni magunkat, mert különben kivágnak minket. Ugye, hogyha a hosszú a mondat, akkor már nem fér bele, ott le lesz nyesve. Tehát igenis röviden és frappánsan el kell tudnunk mondani nekünk, hogy miért vagyunk mi hasznosak a társadalomnak, ha az a hipotézisunk, hogy mi tényleg hasznosak vagyunk, vagy legalábbis az, hogy szeretnénk túlélni.
Köszönöm szépen, itt azt hiszem, hogy most úgy zárásképpen nagyon fontos dolgok hangzottak el. Arról, hogy Magyarországon mennyire van és mennyire nincs demokrácia, azt hiszem, hogy itt a jelenlévőknek nagyon eltérne a véleménye. Az viszont, hogy ettől még korrekten és kollegiálisan viselkedjünk egymással szemben, és ne váljunk akár a politikai vonzalmaink folytán a politikai erőknek a játékszerévé, az egy nagyon fontos gondolat, és azt hiszem, hogy érdemes ezzel búcsúznunk, és akkor itt megköszönném. mindenkinek a megjelenés, elsősorban a két vitaindítónak, de mindenki másnak is. Viszontlátásra legközelebb!